átmenetileg enyhítette a Szigetország elleni olajblokádot. Tartsanak velünk ezúttal is.
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
Óra 9 perc, jó reggelt kívánok! Kezdődik a szombat reggel a Kossuth Rádió hétvége indító magazinja élőben. A következő témákkal várjuk Önöket. Műsorunkat az 5 perc tudománnyal kezdjük, amiben az agressziókutatásról lesz szó. Majd világjáró rovatunkban Indonézia lélegzetelállító tájait ismerjük meg egy magyar fotós segítségével. 7:30 után pedig a Balatonfűzfői bobpályáról hallhatunk.
Az első pályánk az egy 800 méteres, az egy 15 méteres alagút pályánk, megy keresztül, a másik pedig egy panoráma pályának hívjuk még igazából, hogy ilyen 360 fokos dugó húzóval, saját maga alá fordulva, gyönyörű balatoni panorámával érkezik, az egy picit rövidebb az a pályánk.
Majd a Zebegényi Festészeti Iskola összegző kiállítását is megnézzük. Utána egy mai jótékonysági hangversenyről is beszélgetünk, ahol a Vakok Boldog Battyány Stratman László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusa lép fel. Telefonon kapcsoljuk Csont Tamásné Juditot, az énekkar vezetőjét. 4:48 után gasztronómiával folytatjuk. Vendégünk lesz Horváth Zoltán, a Food Truck Show szervezője, akivel a gyorsételekről is beszélgetünk. 7:30 után pedig Bódis Tamás hosszú távfutó érkezik stúdiónkba, akivel futásról, kitartásról és természetesen az eredményeiről is beszélgetünk, hiszen nemrégiben rekordidővel futotta körbe a Balatont, és utána is maradunk a sportnál, telefonon kapcsoljuk Antal Ferencet, a Szendrői természetjáró szakosztály alelnökét, hiszen ezekben a percekben indult el a 19. vitézlő túra. Műsorunk utolsó fél órájában pedig a motoros rendőrök lesz a főszerep.
Nem csak nekünk vannak képzéseink, hanem mi is tartunk képzéseket. Előtte olyan pályát rakunk fel, amit bemotorozunk mi is, tehát tudunk gyakorolni, tudunk készülni ezekre az ügyességi gyakorlatokra.
A mai műsor szerkesztője Ernst Tarackközi Kinga, a hangmérnök Lajár Rita, a mikrofonnál Burkert Rudolf. Ébredjenek velünk!
Kicsi gyerek, közelebb, túl messze vagy, nem hallom a hangodat. Gyere még közelebb, nem látom tisztán az arcodat. Kicsi gyerek, közelebb, túl régen nem beszéltünk már. Kicsi gyerek, közelebb, egy kicsi gyerek, közelebb.
Kicsi gyerek, közelebb, mindig nyitva az ajtó, gyere még közelebb. Ne félj kiadni magadból, meséld el, mi van benned. Ahogy akartad, úgy éled-e az életed. Kicsi gyere közelebb, egy kicsi gyere közelebb. Oly rég vártam, hogy megfogjam a kezedet.
5 perc tudomány.
Gondolnák, hogy éppen az érintés szab határt az agressziónak, és az állítja le az erőszakos viselkedést? És azt, hogy ez akadályozza meg azt, hogy az állatok megöljék egymást? Pedig higgyék el, így van. Az ELTE élettani és neurobiológiai tanszék kutatóinak patkányokon és egereken végzett kísérletei ezt bizonyítják. Az 5 perc tudományban Gimes Júlia vendégem, a Dobói Árpád professzora, tanszék vezetője.
Az agressziónak az agyi mechanizmusait próbáljuk megérteni. Az agressziót alapvetően egy állatmodellben próbáljuk létrehozni. Tudni kell, hogy az agressziót egy adaptív folyamat, nem véletlen, hogy az evolúcióban ez nem tűnt el, tehát ez szükséges és hasznos. Olyan fajokban vannak, akik közösségben élnek. Szerencsére, hogy a laboratóriumi állatok ilyen fajok, ezért tanulmányozható az agresszió. Nyilvánvalóan a túlzott agresszió az viszont káros a csoportra nézve, hiszen sérüléseket okozhat, tehát mi azt próbáltuk megválaszolni, hogy mi akadályozza meg, hogy túlzott mértékű legyen a csoporton belüli agresszió.
Magyarul, hogy milyen mechanizmusok késztetik arra az állatokat, hogy előbb-utóbb abba hagyják a támadást, a verekedést, vagy bármit, amit agressziónak hívunk?
Egyfelől azt, hogy abba hagyják a verekedést, másfelől pedig, hogy akár ki sem alakuljon közöttük verekedés. Itt most egerekről és patkányokról beszélek. Ők valóban képesek verekedni összegabajodva. Harapás szintén jelentkezik náluk, ami az agresszió egy formája, illetve ha valamelyik megadja magát, akkor a másik rá telepszik. Általában így érnek véget a konfliktusok az állatok között. És igen, azt próbáltuk megérteni, hogy milyen bemenet akadályozza meg, hogy az egyik állat mit lát a másik állatból, ami miatt benne csökkenni fog az agressziónak a mértéke.
Hogyan váltották ki az agresszív viselkedést?
Nagyon rátapintott a kísérletek egyik lényegére, ugyanis ezek az állatok valójában nem agresszívak, nagyon ritkán tapasztalható közöttük agresszió, olyannyira, hogy ezt kifejezetten nehéz tanulmányozni. A tudományban reprodukálható kísérletek szükségesek, tehát nekem elő kell állítani egy olyan szituációt, amikor tényleg egymással verekszenek. Ennek egy olyan modelljét lehet kidolgozni, ez a leggyakrabban használt a rákcsálók esetén, amikor egy hímállatot a társaitól elválasztva egyedül tartunk egy dobozba. Körülbelül 2 hét alatt egy olyan változás történik benne, ami miatt, ha utána beteszünk az ő ketrecébe egy úgynevezett betolakodó másik hímállatot, akkor azt reprodukálható módon meg fogja támadni.
A magány váltja ki ezt az agressziót, az elszigetelődés, és aztán nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel, hogy mégiscsak megjelenik egy másik.
Igen, így van. Pontosan ez volt a kérdésünk, hogy a magánynak milyen aspektusa a legfontosabb. Ezért egy olyan kísérletet végeztünk, hogy elválasztottuk ráccsal az állatokat. 2 állat volt egy ketrezben, de ráccsal elválasztva. És így éltek 2 héten át. Érezték egymás szagát, látták egymást, hallották egymást. Ugyanakkor fizikai kontaktus nem tudott létesülni kettőjük között. Meglepetésünkre azt tapasztaltuk, hogy az agresszió mértéke pont ugyanolyan magas volt, mint hogyha teljes mértékben izolálva lettek volna. Amiből azt a következtetést vontuk le, hogy az érintése, hogy egymáshoz érnek az állatok, egyébként amikor ők egy ketrezben vannak, sokszor összebújva alszanak, ezek a folyamatok azok, amik szükségesek ahhoz, hogy csökkenjen az agresszió az állatokban.
2 hét után összenyitották a 2 ketrecet, és akkor mi történt?
Verekedni kezdtek, de ez akkor is működött, ha egy harmadik állatot tettünk be. Tehát kivettük valamelyiket, eltüntettük a rácsot, betettünk egy harmadik ismeretlen állatot, mind a 2 megtámadta ezt a harmadik állatot is. Tehát nem pusztán valamilyen módon egymást kezdték utálni, hanem tényleg bármilyen fajtásukkal szemben agresszív viselkedést mutattak.
Hogyan állt le az agresszió? Mitől hagyták abba?
Ennek ellenére, hogy ők harcolni kezdtek, ez nagyon ritkán vezet fizikai sérüléshez. Tehát van valamilyen agyi mechanizmus, ami befejezi a konkrét verekedést. Tehát az egyik megadja magát, akkor a másik abba hagyja az ő fizikai bántalmazását. Tehát ez a kérdés összefügghet azzal, hogy mi az, ami miatt már ki sem alakul állatok közötti verekedés, hogyha ők folyamatosan együtt vannak, és mi úgy gondoljuk, hogy mind a 2 esetben az érintéssel az agyukba jutó információ az, ami véget vet a verekedésnek, és ezeket az agyi mechanizmusokat próbáltuk megérteni. Próbáltuk megkeresni azokat az agyi pályákat, amelyek fontos szerepet játszanak, azokat a neuron típusokat, amik hozzájárulnak az agresszió csökkentéséhez, és hát értelemszerűen arra fókuszáltunk, ami a bőr felszíni receptorokból jut el a felszálló érzőpályákon keresztül a szociális viselkedéseket szabályozó agyi központokba. És hát, hogy jut el ez az információ a társas viselkedés szabályozó agyi központokba, ez nem volt ismert.
Ezekből az eredményekből milyen következtetéseket lehet levonni emberre nézve? És milyen haszna lehet mondjuk azokban a mentális betegségekben vagy eltérésekben, amelyek agresszív viselkedéshez vezetnek?
Számos neuropszichiátriai betegség van, amiknek az agresszió tünete. Az agresszió elsődleges tünet különféle antiszociális személyiségzavarok esetén, de az agresszió megjelenik skizofrénia, autizmus és több betegség kapcsán. Előfordul időskorban, tehát jó pár demenciának tünete az, hogy megjelenik agresszív viselkedés, és hát már eddig is vannak gyógyszeres kezelések, de voltak olyan terápiák, amik az érintést használták fel, tehát léteznek masszázsterápiák, táncterápiák. Lényegében nem volt ismert, hogy ez miért is jó, csak hát bizonyos emberek úgy találták, hogy ez hasznos, és ezért voltak ilyen próbálkozások. Én úgy gondolom, hogy a mi eredményeink ennek egy tudományos hátteret adnak, másrészt továbbfejlesztési lehetőségeket, és hát mi gyógyszerfejlesztési célpontokat tudunk meghatározni, tehát adott esetben a gyógyszeripart is érdekelhetik az eredményeink. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I loved you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I loved you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, get framing and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in a cold December, but I got you to give me warm.
Világjáró a szombat reggelben.
A jelen megélésére és a hálára tanította a somogyi fotóst az indonéz szigetvilág. Kószó András eredetileg zászlókészítő, ezt a mesterséget édesapjától örökölte, de másik nagy szenvedélyét is, ami a fotózás és a videózás. Tavaly évvégén Indonéziában forgatott, képei egy kiállításon is láthatóak lesznek hamarosan az indonéz követség szervezésében. Kószó Andrással Barta Bernadett beszélgetett.
Rengeteget utazik, szenvedélye a fotózás, a filmkészítés vadártávlatból, mert hogy egy picikét azt lehet mondani, hogy az édesapja volt az, aki megszerettette önnel azt, hogy milyen föntről látni a tájat. Hogyan indult egyébként a fotózás? Mikor ragadt először fényképezőgépet? Mert most már ugye drónnal szokott általában készíteni felvételeket.
Még édesapámmal gyerekkoromban nagyon sokat repültem, ő pilóta is volt, és volt szerencsém ezeket a vidékeket, tájat meg megtekinteni felről ezeket a csodálatos helyeket, és egyből egy szerelem volt ezt felülről látni, és mindenáron szerettem volna az embereknek ezt megmutatni, hogy milyen gyönyörű országban élünk. Először is Magyarországgal kezdtem, csak akkor még gyerekkoromban nem voltak fényképezőgépek, nagyon semmi, ez inkább később érintett meg igazán, de a sok repülés miatt, mert nagyon sokat repültem, mindenáron ezt a légi felvétel jelleget akartam megmutatni, tehát azt, hogy néz ki ez a vidék felülről, a madarak szemével látni igazán.
Számos külföldi országban járt, és számos olyan kis filmet készített, ami bemutatja ezeket az országokat, a természeti, az épített csodákat, bizony relikviákat is őriz, tehát, hogy azért szokott hozni haza a szuvenírt, ott például egy kis táblát látok, vagy egy sapkát, amit például Izraelből hozott.
Igen, mindenhonnan hozok egy kis valamit magammal, szeretem, van egy a szobámban egy kis tál, és ezeket gyűjtöm, amiket hazahozok, vulkánból, darabot, tenger alatt, csigát, bármit, mindenhonnan hozok valamit. Volt szerencsém tényleg több országban mostanában megfordulni, voltam Egyiptomban kétszer, Izraelben, Kanári-szigeteken többször, legutoljára Baliról jöttem meg Indonéziából, ott is két hetet voltam kint, és erről is készítettem filmanyagot, fotósorozatokat.
Mennyire nehéz drónnal készíteni felvételeket, mert azért ahány ország, annyi fajta szabályozás, gondolom, hogy nem feltétlenül mindenhol egyszerű, és nem mindenhol úgy működik, mintha akár egy fényképezőgépet elővennénk a táskánkból.
Hát igen, nem egyszerű, ráadásul nagyon megvan most már szigorítva az egész, tehát mindent be kell tartani, biztosítást kell, regisztrálni kell a drónt, tehát ez nagyon főleg városokban annyira nem is engedélyezett. Nagyon sok helyre szoktam engedélyt kérni, például Indonéziában is a templomok környékére engedélyt kellett kérni, Komodó-szigetre engedélyt kellett előre vásárolni. Sok országban be sem vihető a drón, például Egyiptom ilyen helyekre. Volt olyan, hogy például Jordániában elkobozták tőlem a határon, amikor Izraelből mentem át, hogy nem vihettem be, pedig legális, de mégsem vihettem át.
És ilyenkor mit tud tenni? Tehát akkor ilyenkor van egy újra tervezés, hogy akkor másképpen fogja bemutatni az adott országot, az adott tájat vagy nevezetességet, vagy akkor teljesen lemond ilyenkor arról, hogy mondjuk megmutassa azt az adott helyszínt.
Amúgy ez egy nagyon vicces sztori például, mint a Jordániára visszatérve, hogy kiszedtek a határon, hogy két drón volt nálam, az egyik egy tesztdrón volt ráadásul, amit kaptam kölcsönbe, hogy próbáljam ki, hogy milyen, és hogy lehívta az illetékes ott a vezetőséget, hogy én egy drónt akarok bevinni, és megkérdezték, hogy miért. Mondom, szeretném Petrát megmutatni Magyarországon, Jordánia National Geographic-ba betennék a képeket, cikket csinálni róla, és mondom, engedélyeim is vannak. Nem lehet engedély, és már a fél vezetőség engem vallatott, elvittek egy vallatószobába, külön egy ilyen konténerházba, hogy már 10 vallattak körülbelül, hogy én miért akarom így, meg miért van két drónom, hogy én ipari kémkedek, meg minden, és mondtam, hogy nézzenek utánam Google-ben, én természet fotókat készítek, ilyen újság, olyan újságba beteszik a képeimet, és megkeresték, rákerestek Google-be, na egyből volt, oh my friend, egyből pózoltak velem, ölelgettek, bejelöltek Instagramon minden, onnantól nagy barátok lettünk, de a drónt akkor se vihettem be. Sajnos ilyenkor muszáj volt a fényképezőre hagyatkoznom, meg kisebb kézikamerákra.
Amikor egy-egy út alatt bemutatja az adott országot saját szemszögén keresztül az objektív segítségével, mi az, amit még szokott tapasztalni az adott kultúrából, mert hogy nyilván a látvány az nagyon sokat ad, de ezen túl teljesen más hatások is érhetik az embert. Mi az, amit inkább szokott még preferálni azon túl, hogy mit lát?
Például most itt a legutolsó utazásomra Indonéziára visszatérve 12 szigeten voltam, és annyira megérintett az embereknek a kedvessége. Magában az, hogy mindenért hálásak, amiük van. Tehát Európából kilépve ez egy annyira szokatlan dolog ezzel szembesülni, hogy ő mindennel elégedettek, mindennek örülnek, fényképeztem őket, oda jöttek hozzám, megöletek, ajándékokkal láttak el, banánfürtöt kaptam tőlük, meg ilyeneket, és egyszerűen az, hogy tényleg nincs semmiük, és azt is odaadnák, behívnak a kis házaikba beszélgetni. Tényleg ezt ebbe az európai rohanó világban ebből kiszakadni és ezt megélni, egy teljesen más kultúra feltölti az embert, és az, hogy egy ilyet láthat, és ezt neki részese lehet.
Akkor tehát egy picit a jelenről és a jelenben való jelenlétről tanult egy kicsit többet, ugye? Mondhatjuk ezt?
Sok értelemben az ember itt azért átgondolja az életét, hogy milyen szerencsés is, mert ez nem tapasztalja meg ezt a helyzetet. Magyarországon mindenki elégedetlen általában mindennel, ami van, és tényleg azt, amikor az emberek, akiknek nincs semmiük, és mindenért hálásak, az ember az én jobban megbecsüli azt, amit tényleg az életében elért.
Szerte a világban, szerte a lábam, már az országot akkorát. Öröm és bánat egyszerre jártak, mint az ujjak a zongorán. Fejem fölött köröztek esejük, az életem sosem egyszerű. Köröngyös út, sötét éjjel én, borszem vagyok, aki majd rébe él.
A szemnek szinte láthatatlan, túl apró vagyok és súlytalan. nekem igazán nincs helyen, ezért tudtam vagyok, mint untalan, csak egy potya utas, ki sokat látott, anélkül, hogy bárki is észrevenne. Velem jön miáldás és átok, a semmiből tartunk a végtelenbe. Leporoljuk a történelem, velük jellepel könyveit, és nézzük, hogy válnak köpdé vele a nagy emberek lehúlt könnyei. Hogyha egyszer meg másítják, újra írjuk az életünk lapjait, és várunk, amíg már más is lát, mi a remény rabjai.
Szerte a világban, szerte a lábam, vár az ország utak porát, öröm és bánat egyszer jártak, mint az újak a zongorán, fejem föl, köröztek esélyük.
Vagyok már naív, ha egy fuvalat játékos táncra hív. Jónak látom így, nem szól az ész, nem fáj a szív. Nem lesz bökkenő, ha majd jön egy buktató. Olyan nincs, hogy nincsen több erő, és ez megnyugtató. Mit érne a sinem, aki nem tudja, hogy rossz éjem pihen? Azért gondtalan, mert eltűnik nyomtalan. A múltban a bánatom, oda tartok, ahonnan származom. Nem kell játszanom, csak egy vendég vagyok, itt borszam a váladon.
Fél hét van, hamarosan folytatódik a szombat reggel, most azonban krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Szlovákia jó szomszédi kapcsolatokat szeretne ápolni a Magyar Péter vezette új kormány idején Magyarországgal, jelentette ki a szlovák miniszterelnök. Robert Fico hozzátette, a leendő magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy az első találkozójukat Brüsszelben tartják. Házilag készített bomba robbant fel egy állami iskolában Brazíliában, legkevesebb 10 diák könnyebben megsérült. A szerkezet azután lépett működésbe, hogy az egyik tanuló megtalálta azt és feldobta a levegőbe. Egy hírportál szerint a bombát 2 diák vihette be az intézménybe. Az ügyben vizsgálatot indítottak. Az időjárásról: napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
6 óra 32 perc van, jó reggelt kívánok! Bobozás a Balatonnál, képzőművészet a Dunánál és jótékonysági hangverseny Budapesten. Ezekkel a témákkal folytatjuk a következő fél órában. Tartsanak velünk!
Egy mély álomba ringat, melynek peremén ott áll. Ki fülembe szavakat súghat, már későre jár. Majd a nap felébreszt talán, sűrű ködben, ha ide talál, elvezet, mutatja szép hazán, s haza vár.
hal itt minden, és magába zár. De vigyél messze innen, egyszer mindenki odébb áll. Majd a nap felébreszt talán, sűrű ködben a ide talál. Elvezet, mutatja szép hazán, s haza vár.
Indul a szezon a Veszprém vármegyei Fűzfő bobpályán. A Balatoni Bob szabadidőpark ötlete 25 évvel ezelőtt egy családi gondolatból pattant ki. A szórakoztató centrum azóta is működik. Eleinte egy pályán lehetett haladni a balatoni panoráma látványa mellett, azóta azonban megépült a második szakasz is, illetve a hegyoldalban egy kalandpark is létesült. Felszegi Csaba ki is próbálta a bobozást, ám riportja a hatalmas kilátótorony és a mászófal tövében készült, mivel a szágódás közben kötelező a kapaszkodás.
Közelben lakunk, és igyekszünk minden évben tavasszal eljönni a Balatonfűzfői bobpályára. Nagyon szeretik a gyerekek, unokáimmal vagyok most itt. Régebben én is felültem a bobra, most már a korom miatt csak nézem őket, fölmegyek itt a bobpályán lévő kilátótoronyba, ahol eleve gyönyörű a kilátás a környékre, a Balatonra. Innen integetek az unokáimnak, akik nagy örömmel visongva csúszkálnak ezzel a bobbal. Annak is nagyon örülök, hogy itt ebben a parkban van egy kaland park is, tehát nem csak bobozni lehet, már fölengedem az unokákat, többféle nehézségű pálya van. Én itt lent ácsorgok, a kisebbik unokám a könnyű pályán megy, a nagyobbik unokám a középső pályán megy, nagyon-nagyon élvezik. A bobpálya munkatársai pedig nagyon kedvesek, segítik a gyerekeket, hogy hova kapaszkodjanak, hova lépjenek, hogy tudnak minél könnyebben végigmenni az akadálypályán. Nagyon szeretünk itt lenni, és igyekszünk jövőre is, vagy még talán ősszel eljönni még egyszer.
Ez egy családi kirándulás alkalmával indult, ahol is elmentünk egy olyan szabadidőparkba, történetesen Magyarországon, Visegrádon, ahol megláttuk ezt az egész bobozásos dolgot, és rájöttünk arra, hogy ez nagyon jó dolog lenne itt a Balaton mellett is felépíteni.
Kovács Szilárd, a Balatoni Bob Szabadidőpark ügyvezetője.
Ez 25 évvel ezelőtt történt pontosan ez a kitaláció, és nem tétlekedtük rajta sokat, és egy évre rá kb. Is indultak az építkezések, és 2001. augusztus 25-én pedig át is adtuk igazából a nagy közönség részére. Idén leszünk 25 évesek, és azóta igazából egy bobpályával kezdtünk annó, de folyamatosan fejlesztjük, most már két bobpályával rendelkezünk. Egy kalandparkot építettünk ki mellette, ahol íjászkodni, falat mászni, drótkötél csúszdázni és minden egyéb más dolgot lehet csinálni. 2-3 évvel ezelőtt volt egy elég nagy beruházásunk, ahol is játszóházat, éttermet és egyéb gasztronómiai egységeket alakítottunk ki.
Negyed évszázadosok? Hát azért ez nagy idő egy ilyen vállalkozásnak a történetében.
Igen, ez pontosan negyed évszázados, és idén fogjuk ünnepelni, igen, a 25. születésnapjunkat nyár végén.
És akkor bejött ez a dolog, sokat jár az ember gyerekekkel ide, csak sorban állást látunk. Most itt tavasszal, nyár elén talán még nem, de nyáron szinte nem lehet beférni, tehát megéri, gondolom, azért ezzel foglalkozni.
Igen, tavasz, ősz, őjött a hétvégék erősebbek, de nyáron pedig a Balatonnak a látogatottság is elégre jellemző, ugye az erős turizmusra, az nálunk is természetesen megjelenik, igen. De alapjában véve itt már tavasztól már nyitva vagyunk, és késő őszig, ahol is igazából hétköznapokon egy egész nyugodt sorbálás nélküli szórakoztatást lehet igénybe venni.
Említette, hogy két pálya van, az egyik talán lájtosabb, a másik erősebb, vagy hogyan kell elképzelni?
Alapjában a nyomvonal vezetésében különbözik. Az első pályánk az egy 800 méteres, az egy 15 méteres alagút pályán keresztül megy keresztül, a másik pedig egy panoráma pályának hívjuk mi igazából, hogy ilyen 360 fokos dugó húzóval, saját maga alá fordulva, gyönyörű balatoni panorámával érkezik, az egy picit rövidebb az a pályánk.
Számolta ki a szót, mert a panoráma az fantasztikus, tehát mikor lősz falon, nem tudom, hol lejön az ember ezen a pályán, akkor végül is gyönyörködik valóban a Balaton Fűzfőről látott balatoni magyar tenger látványában.
Mind a kettő bombaják esetében nagyon szép kilátás van a Fűzfő jövőre, sőt még a kalandparkon belül bizonyos kalandösvényeken is egyszerűen szemedgyönyörködtető látvány a panoráma velünk tárul.
Tud mondani olyan időszakot nyáron, amikor full tele van minden, hogy mondjuk milyen időszak, amikor mégis egy kicsit jobban be lehet férni, iszonyatos sorban állások vannak, azt tudom.
Kicsit átalakultak ezek a dolgok az elmúlt időszakban, és azt veszük észre, hogy valahogy az augusztusi időszakra koncentrálódik le a vendégeinek a szabadság kivétele, és az augusztust emelném ki itt igazából, ami jelentős. Már nem azok a telítettségek vannak, mint nem tudom, 10-15-20 évvel ezelőtt korábban is, ahol igazából már egészen az iskola szület végétől azért erős forgalom volt nálunk. Átalakult egy kicsit ennek a helynek, a turisztikai szokásoknak a része.
Nem hallottunk nagyobb balesetről, azt hiszem soha itt Balatonfűzfőn, de mégis mennyire biztonságos, illetve milyen kisebb balesetek vannak, tehát mire kell figyelni, mire kell vigyázni?
Nem fogom tagadni, tehát ez ugyanúgy, mint egy autóvezetés, tehát ott is vannak azért alapszabályok, amiket be kell tartani. Itt legfőképpen én kiemelném itt az ütközni tilos, és hogyha ezt most átvesszük például a közlekedésünkbe a közutakra is, akkor az egy elég jelentős kérdésű dolog lehet. Itt az ütközni tilos és a követési távolságok, hogyha ezek alapjai meg vannak tartva, akkor itt nem tud baleset történni. Persze nem fogom tagadni, hogy itt sosem fordult elő ilyen, hisz azért több százezeres lecsúszásunk van éves szinten, tehát ez így elő tud fordulni, de a lehetőségekhez képest mi az oktatásunk, a szabályok kiírása, azért próbáljuk edukálni a kedves vendégeinket, hogy azért erre törekedjünk, ezt az egy-két soros szabálynak a betartását, és akkor mindenki számára egy felhőtlen és örömteli szórakozás lesz a vége.
Kuriózom, hogy éjszakai csúszás is van? Vagy csúszásnak hívjuk, nem is tudom pontosan.
Igen, pár éve elkezdtük kialakítani egy éjszakai bobozási jellegű dolgot, ahol a zenei előadásunkon DJ-kkel, idén egyébként ezt egy kicsit magasabb szintre is emeltük, a nevesebb DJ-kkel is dolgozunk, és 50 alkalommal körülbelül idén, amikor is este 7 órától 11 óráig zenés szórakozás mellett éjszakai fényekkel, buborékgéppel, füstgéppel, kivilágított pályán, és persze a kivilágított Balatont lehet csodálni és élvezni a száguldást.
Voltam végzet és voltam esély, valami tanulság van, de csekély. Hol voltál, kicsi, hova tűntél, mikor elmentél? Tovább léptem, voltam mással és csont egyedül. Ha nagyon akarom, soha nem sikerül. Mennem kell, ha a szerelem hív, de remélem már. Csak veled utazom, elvihetnél, hogyha szeretnél, hova akarnál, csak az út a cél. Ó, ha tudnád, te is akarnád, te letagadnád, mire vágyom. Ó, szeridülnék érted, ó, jöne bújnék, ha kéred. Ó, belevágnék, leragadnék, belehalnék.
Zebegényi Festészeti Iskola nem csak a hagyományokat őrzi, hanem a jövő művészeit is útjára indítja. Évösszegző kiállítás sorozatuk második állomásán a grafika és festészet képzés hallgatói, köztük tehetséges középiskolások és egyetemisták mutatják be munkáikat a Verőcei Művelődési Házban május 14-éig. Aztán május 16-án a felnőtt alkotók veszik birtokba a kiállítóteret. Gödöllei Anna mondja a részleteket helyszíni riportjában.
A Zebegényi Festészeti Iskola három kiállítást rendez most itt a Verőcei Művelődési Házban. Most a második alkalmon vagyunk. Fábián Túlsára nyitotta meg az első kiállítást. Mesélne arról, hogy hogyan csöppent az iskolában, milyen motivációi vannak?
Már majdnem 10 éve kezdtem el itt tanulni. Igazából úgy csöppentem ide, hogy a szüleim ismerték Orsit.
Csilléri Orsolya.
Nagyon szimpatikus volt nekik az, amit ő képvisel, szóval beírt az iskolába, és nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Nem azért, mert különösebb céljaim lennének a rajzolással, hanem mert én is nagyon-nagyon értékesnek tartom azt, amit képvisel az iskola. Jó, aki szűri a social media által árasztott zajt, szépen kifejezik az Orsék azt, hogy miért fontos megőrizni a hagyományokat, miért fontos megélni a magyarságot. Orsival gyakran nem értettem egyet, és úgy éreztem, hogy nem elég modern. Ezt is megemlítettem egyébként a megnyitón, de most egyre inkább kezdek rájönni, hogy ezek mennyire fontosak. Hálás is vagyok, amért ezt erősítik bennem.
Most egy csendélet előtt állunk, amin paradicsomok láthatók. Emlékszik arra, amikor kiadták ezt a feladatot? Mit mondtak akkor?
A csendélet rajzolásnak mindig az szokott lenni a lényege, legalábbis amikor én rajzolok, ezt szokta Orsi mondani. Ez egy ilyen alázatosság gyakorlásról szól. Pont egy olyan feladat, aminek az a célja, hogy egy kicsit másra figyeljünk, megfigyeljünk valamit, és igen, ilyen alázatosságra késztet.
Elvonultunk egy kicsivel csendesebb szobába. Árulj el, hogy mi minden előzte meg ezt a kiállítást, megnyitott, hogy zajlott ez az év. Ugye ez most egy kiállítás sorozatnak a második áldomása, Csilléri Orsolya.
Az iskolánk három részre tagozódik, és ennek értelmében a kiállításokat is három részre osztjuk. Ez tulajdonképpen korcsoportok szerint van. Tehát a gyerekek, ugye azok az elsőtől és körülbelül 8-ig tartó korosztály, utána következnek a középiskolások, azok, akik felvételizni szeretnének, később valami felsőoktatási intézménybe, de ide tartoznak azok is, akik egyszerűen csak szeretnek rajzolni. A csak szót azt talán ki is kéne hagynom, mert az is nagyon nagy dolog. És egyetemista korú fiatalok is ebbe a csoportba tartoznak, hiszen vannak sokan, akik visszajárnak hozzánk továbbra is. És a harmadik kiállításunk, ami 2 hét múlva lesz, az pedig a hát felnőtteknek hívjuk őket, bár a egyetemista korúak is azok, de a 30 fölöttieket csoportosítjuk ebbe az utolsó kiállításba, ahol azok vannak, azok a mondjuk itt tanítványaink, akik már családosak, korábban esetleg foglalkoztak művészettel, de nem volt el lehetőségük, hogy ebben kibontakozhassanak, és akkor most felnőttként megadatott az, hogy végre foglalkozhassanak ezzel, és ez lesz a harmadik kiállítás.
Mi volt a központi téma, mert hogy most a kiállításon látok portrékat, tájképeket, még aktképeket is, nagyon vegyes a felhozata.
Igen, igen, ez ilyen értelemben valóban egy nagyon vegyes kiállítás. Ennek a csoportnak mondjuk így a gerincét, azok alkotják, akik valamilyen képzőművészeti pályára készülnek. Rengeteg fiatal tanul nálunk, és van egy célintézmény, ahova szeretne bekerülni, de nagyon fontosnak tartjuk a férjemmel, Fenyvesi Gáborral azt, hogy ne valamiféle ilyen diákgyártásban vegyünk részt, hogy eljönnek hozzánk, megnézzük, hogy mi az a célintézmény, mi a követelmény, azt megtanuljuk, és akkor mennek tovább. Mi úgy érezzük, hogy ez attól a holisztikus szemlélettől, ahogy mi a művészethez állunk, nagyon-nagyon távol áll. Itt a kiállításon kockológiától egészen az aktig láthatunk tanulmányokat. Ugye a kockológia az azt jelenti, hogy perspektíva megértése, hogy hogyan tudunk különböző térábrázolási rendszerekben interiört vagy bármi épületet leképezni kétdimenziós síkra. Utána következik a portré. Nálunk általában így épül fel az év, és ilyenkor, amikor már nagyon közel van a felvétel, és őt már túl vagyunk az első fordulón, és akkor már aktot rajzolnak a fiatalok. Ezek mind-mind mi úgy fogjuk fel, és úgy is instruáljuk őket, hogy egyfajta önismereti út. Tehát nem azért rajzolunk tanulmányt, mert a célintézményben ez kötelező, hanem azért, mert a tanulmányrajzolás által az ember megtudhat valamit önmagáról is, és közelebb kerülhet ahhoz a gondolathoz, amit majd aztán a művészetben szeretne kifejezni.
Ziri Bori 19 éves, jövőre fog érettségizni, egy aktkép előtt állunk. Mi kellett ahhoz, hogy ideig eljusson?
Elsősorban rengeteg gyakorlás kellett ehhez, de még elmondhatom, hogy még bőven nem vagyok azon a szinten, hogy tényleg
ez egy profiaknak legyen nevezhető, anatómiailag nagyjából pontos. Ez egy pasztelkép, elég friss, mert ez kicsivel a kiállítás előtt kezdtem el csinálni, és Orsi kérésére be is fejeztem hamar, hogy itt ki lehessen ma állítva. Egyébként szerintem a tárat után, miután azt már levetik, még fogok vele dolgozni, mert szerintem még ez nem teljesen jó. Szeretem őszintén, ha akt jön, mert nagyon fontos tudás, így hogy az anatómiailag rendben legyen ezeken a rajzokon.
Ön nyitotta meg ezt a kiállítást ma, és elmondta, hogy ötödikes kora óta jár ide, és néha azért voltak olyan évek, amikor talán kevésbé volt motivált. Mi kellett ahhoz, hogy ezen átlendüljön?
Fáradt voltam, és ugye tőlem egyébként ez negyed óra vonattal van, szóval egyáltalán nincs messze, csak végeztem az iskolába ilyen három körül, oda mentem 4-5-re, és volt ilyen este 9-re értem haza, és nagyon kimerítő volt így fizikailag is, meg mentálisan is, de ahogy elmondtam, a megnyitő alatt is az Orsi és Gábor érdeme teljesen, mert ők azok, akik mindig ösztönöznek, meg ösztönöztek, hogy ezeken a nehéz időszakokon túl kell lépni, és igazából mindig megvolt a munkámnak a gyümölcse azáltal, hogy ők mindig motiváltak engem.
Fenyvesi Gábor és Csilléri Orsolya. Szintén a megnyitón mesélte el, hogy volt olyan azért, amikor többször megkérte Gábor, hogy ezt a kezet rajzolja újra, vagy fusson neki megint, mert egy kicsit olyan Gerevihez hasonlított. Ezek az ön szavai, ezért merem én is megismételni. Erre a kézre, amit most látunk, mit mondaná, ugye itt egy női alak fekszik egy tükör előtt, és a hátát, fenekét, lábát, haját lehet látni, ahogy így féloldalasan támaszkodik.
Ennél a képnél konkrétan megtörtént ez a Gerevihes példa, mert itt nagyon elment a hangsúly, hogy a tónusokat a hátán szépen megcsinálja, hogy maga a hölgynek a pozíciója jó legyen a képen, de hogy a kéz egy eleve egy olyan perspektívában van, hogy rövidelnek az ujja is, és nagyon nehéz volt ezt így kiviteleznem, és ez Gáborral ezen sokat nevettünk, hogy rövítsuk ki ezt a gerebét, de többi kevésbé sikerült, de mondom, szerintem még hozzá fogok nyúlni egyébként.
És mi a cél?
Elég régóta az a célom, hogy a képzőművészeti egyetemre menjek látványtervező szakra, tudja, akik így a színházba csinálják a díszleteket, meg a jelmezeket, ez így a fő célom.
Gyere ki a rétre játszani, a kezem a kezedben tartani, nem félek, ez véd meg. Ölelj, ha eltaszítanak, szerethető, pusztító szavak, két lélek, egy élet. Ha fáj is, most elmúlik minden, lehet, hogy én tévedtem. De ha várnál, még egy percet állnál, egy helyben a járnál, jobb út várna rád. Az égből a földre, ami több, mint szép, esély álmodni nekünk, miért nem elég élni örök.
Pixelek.
Ma délután 4 órakor kezdődik egy jótékonysági hangverseny, amelyen a Vakok Boldog Batyány Stratmann László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusa lép fel majd a Budapest felső vízivárosi Szent Anna plébánia templomban. A kórus vezetője és az iskola énektanára Csont Tamásné Judit itt van velünk a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na most képzelje, Judit, saját élménnyel kell kezdenem, mert hogy mi tavaly év végén csináltunk a Vakok Legátó kórusával egy műsort, akik akkor egy vigadóbeli fellépésre készültek, és még egy pár nap volt hátra, de rajtuk látszott, hogy ők izgulnak. Hogy vannak ezzel személyesen?
Hát igen, mi is azért izgalommal készülődünk, de érdekes, hogy a mi gyerekeink, vagy legalábbis én azt tapasztaltam az iskolában, tanuló gyerekek nem annyira izgulnak, nagyon-nagyon szeretnek szerepelni, úgyhogy hát természetesen van izgalom, de nem az a fajta például, amit én átéltem, vagy átélek akár most is.
Hány évesek a gyerekek egyébként, tehát tólig korban?
Hát az átlag életkor 20 év, úgy mondanám, ők igazából régi iskolai növendékek, akik ott maradtak az iskolában, egy ilyen hát felnőtt otthont hozott létre a előző igazgatónő, úgyhogy ezeket a gyerekeket 20-30 éve tanítom már, úgyhogy mint a sajátjaim szinte én neveltem őket. Úgyhogy ők egy ilyen idősebb korosztály, tehát nem általános iskola.
Na most egy orgonaművész is kíséri majd ezt a kórust, őt meg lehet nevezni?
Igen, Tóka Szabolcs, orgonaművész vállalta nagyon kedvesen, hogy részt vesz ebben a koncertben.
Hogy kerültek vele kapcsolatba?
Ismerősöm egy másik kórusból, ahol énekelek, a Veresegyházi Kantilmusz kórussal szokott igen gyakran fellépni, együttműködni, és hát így kerestem meg, hogy esetleg nekünk is segítene.
Ő pedig jött örömmel és dalolva.
Igen.
Milyen darabokat fognak ma délután előadni, csak egy párat úgy szemezgessünk?
Hát nagyon széles a perspektíva, mert a középkori, hát 90%-ban egyházi műveket fogunk énekelni, középkori szerzőtől egészen a mai napig, mondhatnám kortárs zene szerző, mert Boldzongon a tanárunknak a fia Medvecki Szabolcs is hát ajánlott a kórusnak egy Mi atyánkot, azt is előadjuk, de lesznek népdalfeldolgozások, akkor lesznek szólók, Furuja, Bach, Erje hangzik el a híres Lédó Szvitből, vagy egy részlet a Padlás musicalből, valahol Európában, vagy valahol című, vagy kezdetőjének.
Na most ugye ez az egésznek a zenei része, de én úgy tudom, hogy majd saját verseket is felolvasnak itt a gyerekek, vagy elmondanak igen. Fejből.
Igen. Nagyon tehetségesek, sokoldalúak, saját szerzemény is lesz, például nem csak vers is, hanem Balassi Bálint Adj már csendességet című gyönyörű versét, szintén egyik növendékünk, Újfalusi Zoltán zenisítette meg egy Mária rádiós pályázatra, az is egy csodálatosan szép szerzemény vagy dalra sikerült.
Hogy van felfűzve a műsornak a fonala, tehát hogy zene vált verset és fordítva? Vagy...
Igen, igyekeztem úgy, meg hogy kórus vagy szóló, a középrészen lesz az orgonistának a játéka, úgyhogy remélem, hogy izgalmas lesz.
Mióta készülnek erre a fellépésre?
Hát igazából januárban szereztük meg a templomot, illetve az időpontot, tehát hogy ez a nap lesz a szereplés időpont, úgyhogy azóta úgy intenzíve, de hát természetesen a régi darabokból is válogattunk, tehát nem most kezdtük igazából, hogy összeszedtük az elmúlt év terméseit. A pápának is énekeltünk, amikor itt volt, úgyhogy abból is lesz, amikor arra hát szépen felkészültek a gyerekek, úgyhogy nagyon örömmel jönnek és várják ezt az eseményt.
Na hát azért ezt nevezzük meg, hogy akkor mi az a darab, vagy mi az a dal, amit a pápának is előadtak meg akkor ma délután is ott a Szent Anna plébánia templomban.
Igen, a kezdőénekünk és elhangzott Áldjuk a mennyei atyát, ez egy finn dallam, Lőrész László feldolgozásával, és a végén pedig Ratter, gyönyörű, mint hála, köszönet a sok-sok jóért, azt egyébként Tóka Szabolcs kíséri majd a zongorán, úgyhogy azok is ilyen szerepelnek itt a műsorban.
Na most ugye ezt mondtuk az elején, hogy ez egy jótékonysági hangverseny, és a belépés ingyenes, de lehet adományozni. Van konkrét cél, amire gyűjtenek?
Hát igen, több mindent is szeretnénk, de hát ez nyilván a végeredménytől is függ, már annak is nagyon örülünk, ha lesznek hallgatók, de szeretnénk elmenni egy napos zarándoklatra, esetleg egy hangversenyre, vagy esetleg egy olyan szintetizátorra, ami komolyabb, mint a mostani. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből.
Na most ezt tudjuk színészeknek, hogy a kéz- és lábtörést kell kívánni, motorosoknak széles, a kórusnak mit kell kívánni egy fellépés előtt?
Hát tiszta hangokat, jó hangbeli állapotot, ez a legfontosabb.
Akkor kívánjuk, hogy így legyen, nagyon szépen köszönjük, és akkor még egyszer, tehát ma délután 4 órától a Vakok Boldog Batyán Stratmann László Katolikus Intézményének látás- és mozgássérült kórusai jótékonysági hangversenyt ad Budapest felsővízi városi Szent Anna plébánia templomban Csont Tamásné Juditnak, az énekkar vezetőjének. Köszönjük szépen a beszámolót.
Rádió hétvégi információs magazinja.
7 óra van, köszöntöm a Kossuth és a Dankó rádió hallgatóit is, Burkert Rudolf vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A mikrofonnál a szerkesztő Király Erzsébet és a bemondó Beslin Bettina.
Krónika. A Kossuth rádió hírműsora.
Alakulőlését tartja ma az új országgyűlés, Magyar Pétert már ma miniszterelnökké választják.
Sopronban is találtak azbesztel szennyezett utakat. Az eddig feltételezettnél sokkal több nyugat-magyarországi település lehet érintett.
A Balaton Noir névre hallgató fagylalt költemény lett a Balaton Fagyia cím idei nyertese, mondjuk a részleteket. Ma lesz az új országgyűlés alakulőülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt, ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket.
A korábbiaktól eltérően már az alakulőülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakulőüléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton.
A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter.
A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek.
A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa.
Nagy Ervin a filmfesztiválon közölte, nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén, a vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az operatív folytonosságot biztosítják, de az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Az egyik legégetőbb feladatnak nevezte a közvetett támogatási rendszer, az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, amely fontos a hazai és nemzetközi bizalom visszaállítása szempontjából. A célok között említette a filmes felsőoktatás stratégiai kérdésként kezelését és a több alakos támogatói rendszer létrehozását.
Új forrásokat nyitunk meg. Ösztönözzük a köztelevíziós tartalomgyártás megújulását, hogy az alkotói energiák több úton is célba érhessenek. Szorgalmazzuk egy ablak megnyitását Európa irányába. Ezért elsőként kezdeményezzük a V4-ekkel közös film alap elindítását. Kiemelten fontos számomra, és ezt gondolom mindannyiunk számára, a vidéki Magyarország alkotó energiáinak a segítése. Aktiválnunk kell a régiókat, a pályaválasztástól kezdve a helyi produkciók támogatásán át egészen a mozi hálózat és a forgalmazás fejlesztéséig újra kell élesztenünk, vagy ha úgy tetszik, meg kell teremtenünk a magyar vidék filmes kultúráját is.
A végrehajtói rendszer teljes átalakítását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom.
A pártelnöke azt mondta, miután szombaton megalakul az új országgyűlés, haladéktalanul benyújtják az összes törvénymódosító javaslatukat, amelyeket korábban a leköszönő kormány lesöpört. Torockai László szerint a végrehajtó rendszert non-profittá kell tenni.
A non-profit rendszer az azt jelenti, hogy javaslatunk alapján a bíróságok vagy a NAV alá vonnánk a végrehajtási rendszert fix bértáblákkal, és ezzel meg lehetne szüntetni azokat a visszaéléseket, azokat a törvénytelenségeket, jogszabály sértéseket, amelyekre rengeteg példát mutattunk be az elmúlt évek, sőt mondhatom az elmúlt évtizedek során, hiszen ez kormányokon átívelő volt, mert nem lesznek érdekeltek a végrehajtók abban, hogy extra profitot érjenek el, és minden áron, akár törvénysértések árán is minél több pénzt tudjanak az emberektől behajtani.
Dopman posztkatjában adott interjút a leköszönő miniszterelnök az utolsó teljes hivatali napján.
Orbán Viktor az idei első negyedéves gazdasági adatokat értékelve azt mondta, az első negyedév bizonyítja, hogy a leköszönő kormány kivezette az országot a válságból. Hozzátette, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be.
Az első negyedév azt bizonyítja, hogy a most leköszönő kormány, a nemzeti oldal kormánya kivezette az országot a válságból. Hát Európa második legnagyobb gazdasági növekedése van az első negyedévben, a fogyasztás nem tudom az egekben, a ipari termelés megindult, amit én mondtam, hogy nagy gyárakat indítunk be, és az most látszik. A szegénység szint Magyarországon, az unió szerint, akik nem a barátaink, lement az EU átlaga alá.
Nyilván.
Hát a lakáspiacon most éppen néztem, hogy 64%-kal nőtt a kiadott építési engedélyek száma a 3%-os lakásítás. Tehát kihoztuk a válságból az országot, és elvesztettük a választást.
Kismértékben nőtt az éves infláció.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a pénzromlás mértéke áprilisban 2,1% volt, a márciusi 1,8% után. A szolgáltatások, a szeszes italok és a dohányáruk 4, az élelmiszerek 1,5%-kal drágultak az egy évvel korábbihoz képest.
Itt a krónika. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát.
A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvást lépett életben a szemben állók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan.
Újabb két Hollandiában ápolt betegnél mutatták ki a hantavírust, ezzel 8-ra emelkedett azoknak a száma, akik biztosan megfertőződtek, 3-an pedig életüket vesztették.
Közben hasonló tünetek miatt kórházban vizsgálnak egy spanyol nőt, aki a Johannesburgból Amsterdamba tartó repülőn kapcsolatba kerülhetett az azóta elhunyt holland beteggel. A hatóságok keresnek egy másik szemét, aki ugyanazon a gépen utazott. A Németországban vizsgált kontaktszemélynél nem mutatták ki a hantavírust. Az egészségügyi világszervezet szerint nem egy újabb világjárványról van szó. Az óceánjáról, amelyen megjelent a hantavírus 150 utassal a fedélzetén, ma érkezik Tenerife partjaihoz.
A Greenpeace mérései alapján Sopronba is került az aszbeszt szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két helyszínről is gyűjtött mintát, a laborvizsgálatok mindkét esetben igazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Az önkormányzat is vizsgálatot rendelt el, ennek eredményére azonban még várni kell. Csüri Fanni Noa összeállítása.
Reményeim szerint, ha van valamilyen szennyezés is, akkor a megfelelő hatóságok intézkedni fognak, hogy az rendkívül veszélyes anyag ne kerüljön a levegőbe, illetve ne fertőzze a lakosságot.
Bizakodnak a helyiek, bár a Greenpeace mérései azt mutatják, hogy Sopronba is került az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékból. A környezetvédő szervezet két területről vett mintát. Közleményükben azt írják, hogy az egyik helyszín a Pozsonyi úton található forgalmas kereszteződés, jelentős áthaladó autóforgalommal. Ráadásul egy lakóautó kereskedés is van itt, közelében pedig lakóházak és temető. A másik mintavétel az új építésű Egeredi Domblakópark egyik utcájában történt, ahol társasházat építenek. A Greenpeace szerint az építkezésről származó szennyezett kőzuzalék kikerült az aszfaltborítás nélküli útra is, amely a közlekedő járművek miatt porzik. A szervezet által végeztetett laboratóriumi vizsgálatok mindkét esetben beigazolták a rákkeltő anyag jelenlétét. Hangsúlyozzák, a mérési eredményeket, intézkedésüket kérve eljuttatják a hatóságoknak és a város önkormányzatának is.
Sopronban az önkormányzati cégeket, akik útépítéseket végeztek az elmúlt időszakban, valamint azon szerződéses partnereinket, akik kivitelezést folytattak önkormányzat megbízásából közutak javítása, karbantartása, építése tekintetében, nyilatkoztattuk őket, hogy az érintett osztrák bányákból származó anyagot használtak-e fel. Ők nekünk azt nyilatkozták, hogy nem történt ilyen anyagfelhasználás.
Ezt már Sopron polgármestere mondta a közmédiának. Farkas Ciprián hangsúlyozta, az osztrák bányák közelsége miatt mégis úgy döntöttek, hogy az önkormányzat is végeztet vizsgálatokat. Hozzátette, 34 utcából vettek mintát, a kiértékelésre azonban még néhány napot várni kell.
Létrehoztunk egy munkacsoportot, amit folyamatosan monitorozza ennek az állapotnak az alakulását. Azt is látjuk egyébként, hogy országos problémával kezd szélesedni az aszbeszennyezett közutaknak az állapota. Tehát meggyőződésem, hogy a kormányzati szerepvállalás nélkül nem megoldható az önkormányzatok számára ez a feladat. Magam is megkerestem erre megválasztott országgyűlési képviselőt.
Tette hozzá Farkas Ciprián. Az aszbeszennyezés ügyében a Greenpeace azonnali kormányzati intézkedéseket és egy egyeztető fórum létrehozását javasolja a rövid és hosszú távú megoldások minél gyorsabb kidolgozása érdekében. A védekezés és a kárelhárítás költségeit egyébként a kormány a múlt héten megjelent kormányrendelet alapján átvállalja.
Hétfőn ünnepli fennállásának 5. évfordulóját a Regőci István Alapítvány a koronavírus árváért. A szervezetet 2021-ben hozta létre Áder János volt köztársasági elnök és felesége, hogy nagy korúságukig vagy nappali tagozatos tanulmányaik befejezéséig segítsék a koronavírus miatt félárván vagy árván maradt gyerekeket.
Az alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, eddig több mint 1640 rászorulót támogattak, jelenleg is mintegy 1100 fiatalnak nyújtanak segítséget. Herceg Anita hangsúlyozta, az érintettek helyzetükhöz mérten havonta kapnak pénzbeli támogatást, negyedévente pedig plusz juttatás is jár nekik. Hozzátette, jogi és mentál higiénés segítséget is kínálnak, valamint kulturális és sportprogramon való részvételre, táborozásra, nyaralásra is van lehetőség. Felhívta a figyelmet arra is, hogy munkájukhoz továbbra is várják az adományokat.
Gyűjtjük az adó 1%-okat is, működik a 13650-es adományvonalunk, illetve az alapítvány honlapján és a különböző Facebook, Instagram, LinkedIn felületeken is elérhetőek vagyunk, ahol megtalálhatják a támogatók annak a lehetőségét és formáját, hogy továbbra is támogassák a családokat. Fogadunk tárgyi adományokat is, eddig is kaptunk már vitamin készítményeket, iskolatáskákat, benzinutalványokat, könyvcsomagokat, ágyneműt, minden olyat szívesen fogadunk, amit úgy érezzük, hogy hasznosnak bizonyul a családok számára.
Megvan a Balatonfagyia cím idei nyertese.
A 2026-os mezőnyben 38 fagylaltot neveztek a versenyre, amelyek közül a Balaton Mária fürdői Florida fagyizó Balaton Noir névre hallgató fagylalt költeménye került ki győztesként. Somodi János, a desszert készítője a közmédiában elmondta, a nyertes fagylalt legfőbb alapanyaga a maláta.
A kávé, a karamell és a csokoládé ízegyei köszönnek vissza a fagylaltban, mindenkinek más-más. Ehhez készítettünk egy lumos szilvaszószt, amit beletettünk a fagylaltba, illetve a malátát újból felhasználva a lisztet készítettünk belőle, és egy diós malátás lopogós tettünk még a fagyiba, ami a textúráját egy kicsit feldobja a fagylaltnak.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint aszfaltoznak a 6-os főúton, a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében. A 143-as és a 144-es kilométer között sáv lezárásra és jelzőrös irányításra kell számítani.
Időjárás jelentés.
Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehetnek záporok a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon. Időnként megélénkül a szél. Délután 21-27, este 13-18 fok várható.
Ez volt a Krónika 7 órakor, 40 perces híradással délben várjuk Önöket. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsor ajánlott. Vasárnapi újság.
Hogyan tudja majd az új gazdasági kabinett a világgazdaságban tapasztalható struktúraváltás mellett navigálni a hajót? Hogyan alakulhat a GDP, az infláció? A Pentagon bejelentette, hogy 5000 amerikai katonát vonnak ki Németországból. A német védelmi miniszter szerint ez várható lépés volt, és egy új európai ötös védelmi csoport felállítását sürgeti. De támaszkodhat-e továbbra is a kontinens az amerikai képességekre a nagy hatótávolságú csapásmérő rendszerek terén?
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától, és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
Új rendszer fog kialakulni legalábbis a Perzsa-öböl térségében, hiszen az öbölmenti arab államok azt látják, hogy miközben ők azt gondolták, hogy ha ott náluk amerikai támaszpont van, vagy ott állomásozik az 5. flotta, akkor őket az megvédi. És közben azt látjuk, hogy éppen ettől kerülnek célkeresztbe.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint. A 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl. Igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak. Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
Lassan itt a reggeli ideje, de lehet sokan már túl vannak rajta, úgyhogy mi is ilyen témával folytatjuk. Nem kifejezetten villás reggelivel, hanem inkább úgynevezett food truckokkal. Ezt majd mindjárt megbeszéljük, hogy mit jelent. Itt van a stúdióban a vendégem Horváth Zoltán, a Food Truck Show szervezője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt mindenkinek!
Na, akkor tisztázzuk ezt az alapfogalmat, hogy mi ez a food truck?
Jó sokszor fölmerül a kérdés, sőt azt gondolom, hogy mi ebben egy márkát építünk, mint Food Truck Show 12 éve, és a mai napig el kell mindig magyarázni. Egyrészt nehéz kimondani, amikor kimondod valahogy máshogy írják, de hát ezek ételkamionok valójában. Én büfékocsiknak hívom őket, és hogyha a legközelebb szeretném tenni a magyarokhoz, akkor az üvegtigrist tudnám fölhozni példaként, mert az első nagyon ismert magyar futrák az üvegtigrist volt. Nyilván egész más műfajt képvisel, és ennek az egésznek az újraindulása, ennek az egésznek a reneszánsza, ami nem csak itthon, hanem az USA-ban is, ahol ennek komoly hagyománya van, megtörtént az elmúlt 10 évben, azért nem az üvegtigrist, akire gondolom minőségben, mennyiségben, kinézetben, de hát valahogy én ezzel szoktam a legközelebb hozni az emberekhez.
Igen, mert ilyenkor az embernek rögtön eszébe jut az a jelenet, amikor Kállai Molnár Péter, aki nyugodjon békében, tehát ő oda megy Rudolf Péterhez, hogy akkor kér egy hamburgert, és akkor mindent végig kérdez, de azért ez ennél jóval emelkedettebb, mert hogy én végignéztem, jó, nyilván itt is van hamburger, erre majd kitérünk, hogy ott is a minőség a lényeg, van lángos, van barbecue, ez a barbecue, ez a szabad tűzön hosszasan pirított vagy hőkezelt húsoknak a világa, mi minden van még azon kívül, amit elmondtam.
12 év mondjuk történetét tudom én nagyjából összefoglalni, és nagyon drasztikus változás nem történt az elmúlt 12 évben. Nyilván a hamburgerből indul ez a dolog, ha valakinek a street foodot, mint utcakaját kimondod, az az első, ami eszébe jut értelemszerűen a nagymárkák miatt, és akár ha szitérére visszagondolunk, ugye itt a 80-as években, vagy aztán a külföldi nagymárkákra, az az alapvetés, mert hogy az egy kézzelfogható valami. Okay. Nekem kifejezett küldetésem volt, átlátva a szakmát, hogy ennél azért többet gondoljanak az emberek az utcakajáról.
Emeljük a színvonalat.
Alapvetően Ázsiából származik a dolog, sőt Ázsiában szinte minden utcakajának minősül, és szinte mindent valami pultról, vagy egy bicikliről, vagy valami mobil dologról adnak ki, az ételek legalább 80%-át. És aztán persze nyilván vannak nagy fővárosok, ahol éttermekbe is beülnek az emberek, de ők azok, akik mindent kézbe adtak, és mindent kézből esznek.
Na igen, de az ázsiai konyhának ez rögtön kedvez, nem? Tehát itt meg akkor hozunk egy másik filmes hasonlatot, eszembe jut a Szárnyas fejvadásznak a világa, és ott ugye az van, hogy ezeket az apróra felszeletet, vagy aprított zöldségeket, valami tésztát, húst összedobnak 5-10 perc alatt, tehát hogy az nekik sajátjuk. Na de mondjuk ugyanezt átemelni, mert hogy láttam, hogy van például mexikói konyha, spanyol konyha, stb. Ez a csúraszok világa, erre kitérhetünk. Tehát hogy ez mindenhova átvihető, hogy pillanatok alatt összedobok valamit?
Igen, egyrészt pillanatok alatt összedobhatsz valamit, de a legjobb utcakaják azok jól előkészített alapanyagokból vannak, ott frissen összedobva. Egy hamburger, vagy hát most itt a barbecue az tipikus példája annak, hogy ott azért 10 órákat sütik azokat a húsokat. Jó esetben éjszaka ott a helyszínen látjuk a gemencékben, vagy ezekben a smokerekben az alapanyagot, és az elkészül reggelre is kiadják, és annyi van, amennyit megsütöttek éjszaka.
Ezek a smokerek, ezek azért a füstödők, komoly, igen, amiben hosszasan készülnek a húsok, igen.
Igen, és ott füsttel, meleg füsttel, 100-120 fokon nagyon sok órán keresztül sütögetnek. Tehát az, hogy nagyon gyorsan megkapd frissen a séftől azt a valamit, ahhoz azért ott egy komoly előkészítési folyamat van. Ázsiában nem ez volt a jellemző, mert ott tényleg friss dolgokból ott valamit összecsomagoltak. Egyébként Mexikóban is nagyjából ez van. Volt szerencsém sokat lenni mondjuk 25 éve Mexikóban, és ott a quesadilla volt az az étel és a taco, amit mi mertünk enni, mert utaztunk, az utcán voltunk nagyon sokat, és az azért tetszett nekem, mert felrakták a faszínre a tortillát,
igen,
és láttad, hogy mit rak bele, kicsit mentette megsüti a húst, vagy valami, de igen, azt ott a szemed előtt összerakta, megette, és egy ilyen hegyi faluban nekünk az bizalmat adott, úgyhogy mi ezért tettünk ilyen ételt, és...
Tudom, hogy mit teszem, nagyobb a bizalom, igen.
Valahogy igen, hát főleg egy olyan helyen, ahol más a kultúra, ahol más a higiénia, vagy egy kicsit eltér az európaitól, ott azért ezekre odafigyelsz. Na, ez a műfaj erre is nagyon jó, aha, már csak azért is, mert ezt a fajta látványosságot is keresik a vendégek. Ez ugye megint egy más téma, de hogy nálunk a büfékocsikban az fantasztikus dolog, sőt nagyon nagy hiba, ha nem úgy van, hogy belátsz ebbe a konyhába.
Ja, hogy látványkonyha? Majd, hogy nem mindenhol.
Gyakorlatilag egy látványkonyha, és akinek erre van módja, és nem egy magas építésű autóból dolgozik, ahova nem látsz be, sokkal nagyobb sikere van. Mert nagyon szeretik látni, ahogy egy wokba pörgetik a tésztát, ahogy azt a burítót összetekerik, hogy mi van benne. Akár egy hamburger elkészítésén, és ahogy rásütik a húst, egy csomót tanul az ember, és erre kíváncsi, nézi, szereti, úgy érzi, hogy benne van, ettől több, mint egy étterem.
Jó, hát igen, mondjuk ez a Jamie Oliver recept, tehát hogy ő is ezt mondja, hogy a hamburger alapvetően persze így van a fejünkben, hogy ez egy ilyen utcakaja, meg egy nem jó minőségű étel, de nem igaz, attól függ, hogy hogyan rakjuk össze, meg miből rakjuk össze. Na és akkor térjünk vissza az aktualitásra, tehát ugye food truck show, de emellett ott egyébként lóverseny is van emlékeim szerint a Kincsen Parkban, tehát ez a kettő, ez most párhuzamosan fut a hétvégén, igaz?
Igen.
És a belépés
szó fut.
Fut, igen. És a belépés ingyenes.
Igen, igen.
No, és akkor, hogyha visszatérünk erre a food truck vonalra, hogy milyenkor a legnépszerűbb, ki lehet emelni egyáltalán egy ételt?
Tudok sláger termékeket mondani.
Legyen
és
úgy.
Nagyon szereted a csúroszt, úgyhogy azzal kezdem. Desszertben évek óta verhetetlen.
Az egy ilyen spanyol édességen hosszúkás, mint a sült krumpli, de más tésztából van.
Fánk tészta, égetett fánk tészta. Belül puha, kívül roppan, hirtelen olajban sütik. Nagyon jó esetben ezt frissen kinyomják egy ilyen, de kolbásztöltővel körülbelül abban van a tészta. Uh-huh. Kijön egy formába, az rögtön bekerül az olajba, megforgatják valamilyen cukorba, és aztán mártogatni kell ezeket a 20 centis rudakat. Sokkal-sokkal jobb, mint mondjuk Spanyolországban, amit én ettem. Mert ott ezt lesütik, kirakják a melegen tartóba, tehát náluk tényleg egy ilyen valami, amit megkapsz, de itt például frissen készül másfél kilométer minden hétvégén. Nagyon-nagyon népszerű. De vannak klasszikusok, van olyan palacsintánk, aki a divadar és a kedves felesége, akik 7 pici palacsintasütőt üzemeltetnek, és a hétpicébe sütik, mint a nagymama és a nagypapa, a klasszikus kicsi palacsintát tekerik össze a lehető legjobb, de klasszikus alapanyagokkal, lekvárokkal, krémekkel. Az is fantasztikus, és elcsábul az ember, bár nagyon jól ismerjük, hogy mi van. Aztán persze van a hamburger, amit nem nagyon tudunk kijutni a nyerekből. Ebben azért elég komoly verseny van, és forradalom, és elég komoly magyar márkák alakulnak, amik között lavírozhatsz. De szerintem, amikor eljössz egy olyan eseményre, ahol ott van 40 ilyen egység, és a 40-ből legalább 30 étel, legalább 17 országnak az ízeit megtalálod, mert ez a helyzet a hétvégén a Kincsenparkban.
Igen.
Én ott nem hamburgert választanék.
Jó, igen, akkor újdonságvadászat lenne talán a cél. Vagy
mindenképpen valami különlegeset keresnék, és ezért például nagyon sokáig a pizza, egy gyírósz, a tésztás ételek, ezek nálunk nem voltak slágerek. Mindig volt próbálkozás, hogy ilyen, olyan, amolyan verzió ebből a háromból, de az emberek nem választották be, mert pizzát rendelsz, gyírósz téjjel leszel a körúton, tehát hogy megvannak ezek a budapesti vonalak. De ebben is lett változás, mert van olyan gyíroszosunk, olyan fantasztikus görög, autentikus kézből, amire nekem újra egy főétkezés lett a gyírosz. És amióta a nápolyi pizzák
hódítanak,
azóta ismét van ennek piaca, mert ugye az az a pizza, amit nem tudsz hazarendelni, mert addigra a gajra megy. Azt ott nagyon gyorsan elkészül, 40-50 másodperc alatt.
Igen,
de meg is kell lenni a következő 10 percben.
Igen.
És most azóta megint állnak sorba a pizzáját az emberek, és tökre megértem őket.
Akkor még egy kuriózumot mondjam, mert a pizzáról, gyíroszról beszéltünk, hamburgerről, úgyhogy ez a csúrosz, a spanyol fánk volt. Még valamit, amire azt mondja, hogy ezt érdemes.
Hát szerintem érdemes ellátogatni Ázsiába.
Aha.
Szerintem érdemes ellátogatni Mexikóba. Valahogy a mexikói konyha az népszerű. És szerintem sok dologban hasonlít a mi ízlésünkhöz, akár a csípősségével.
Fűszerességével.
Teljesen más, de egy nagyon jó kézzel fogható étel. És most a Kincsenparkban három mexikói étterem is lesz, és szerintem nagyon izgi, igazi utcakajáról beszélünk. Egy ázsiai étterem esetében is egy nagyon autentikus dologról beszélünk, ahol az asszony, aki benne áll az autóban, ő észak-tájföldi, és nem enged a receptjeiből, nem magyarosít, nem csinál egy olyan szájízt, amit biztos, hogy megesznek a magyarok, hanem megcsinálja az eredetét kitartóan régóta, és nagyon szeretik.
Na jó, hát mondjuk az érdekes ilyen alkalmak, hogy ezt tudjuk támogatni. Egy gondolat a zöldítés felé, mert hogy elméletileg műanyagmentes az egész rendezvény.
Nagyon régóta, igen.
És ez személyes indítatás volt, hogy ezt, vagy az EU-s elvárás, tehát hogy alakult ez így végül?
Alapvetően egy hulladékgyár ez a műfaj.
Igen.
Ahogy mondjuk egy nagy zenei fesztivál is az, ahol sok szerencsém volt sokat dolgozni és végignézni, mit hagyott egy ilyen embersereg. Mi közel 1 millió embert látunk vendégül eldobható eszközökkel egy évben. És nekünk ez az alapvető missziónk volt, hogy amit lehet, ebből próbáljuk meg megmenteni. Most nyilván az, ahogy a területet takarítjuk, az, ahogy ezt próbáljuk szelektálni, az egy dolog, de az volt az elképzelés, hogy legalább amit kiadunk, az minél kevésbé legyen káros a környezetre, és hát ha lehet, szelektíven gyűjtjük vissza.
Tehát akkor szombaton és vasárnap ingyenesen be lehet lépni hány órától hány óráig?
11-kor van kapunyítás. Szombaton este 10-11-ig még egy ilyen finish line party is lesz a futamok után. Fantasztikus agár és ügető programmal. Vasárnap van a galopnap. Nekem személyes kedvencem a nagy, szép lóverseny napja. Akkor is 11-kor nyitunk, és este 9 óráig egész biztosan találnak izgalmas programot ingyen.
Tehát akkor még egyszer ma és holnap a Kincsenparkban food truck show, illetve lóverseny, ingyenes a belépés. Erről beszélgettünk Horváth Zoltánnal, a food truck show főszervezőjével. Köszönöm szépen, hogy itt járt.
Én is köszönöm.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for
feels a call to find the answer. The sacred geometry of chance. The hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. That the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal in his hand while the memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. The shape of my
kívánok, 7:30 hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban rövid krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poják Adrien nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket, valamint az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Interjút adott, hivatalban töltött utolsó teljes napján a leköszönő miniszterelnök Orbán Viktor a Dopmen néven ismert Ébelt Reppernek arról beszélt, kijelentette, hogy büszke a kormányzása elmúlt 16 évében elért eredményekre. Hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte kultúraváltás történt, és ez játszhatott szerepet a vereségükben. Nem talált súlyos biztonságérést az Európai Bizottság abban az ügyben, amely szerint Magyarország uniós információkat szivárogtathatott ki Oroszországnak. Újvári Balázs uniós szóvivő közölte, az Európai Bizottság illetékes szolgálatai lezárták a vizsgálatot, és a sajtóban megjelent állításokkal kapcsolatban nem azonosítottak súlyos biztonsági kockázatot. Megválasztásának első évfordulóján Pompejben látogatott 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a Szűz Mária ünnep alkalmából érkezett az olasz zarándok helyre, ahol hívők ezrei fogadták. A pápa a békéért imádkozott, majd a közeli Nápolyba is elutazott. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénk zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja Burkert Rudolffal.
Jó reggelt kívánok, 7 óra 32 perc van, finom falatok után mozgással folytatjuk a szombat reggelt, megismerhetnek egy hosszú távfutót, aki 209 kilométert tett meg kevesebb, mint 16 óra alatt, de a szendrői vitézlő túrára is kapcsolunk hamarosan, maradjanak velünk.
Oh, when you're looking at the sun, not a fool. No, you're not fooling anyone.
Kilométer 15 óra 44 perc 45 másodperc alatt, ezzel az eredménnyel rekordot felállítva nyerte meg az Ultra Balaton egyéni férfi versenyét Bódis Tamás ultrafutó, aki megérkezett a stúdiónkba. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És akkor mondjuk el, hogy ez a 209 kilométer, ez egyhuzamban 15 óra alatt.
Így van, ez a 200 kilométer egyhuzamban, reggel 7 órakor volt a kezdés, és én már 3-4-11-re bent voltam a célban.
De ezt ilyenkor ki lehet számolni, hogyha én X idő alatt teljesítek egy kilométert, akkor nagyjából ennyi idő alatt fogok befutni, vagy ez úgy van, hogy az ember teszi a tőle telhető legjobbat, és utána ez a végeredménye?
Hát ezt én csak magam felül tudok beszélni, nálam ez pontosan, hogy így zajlik, hogy megszámolom, hogy milyen kilométeres átlaggal szeretnék menni, nappal, vagy éjszaka, vagy amikor kisüt a nap, és akkor ugye ezeket szépen összeadom, és akkor a végén kijön egy időeredmény, hogy mivel fogom teljesíteni.
Na de déli part, északi part más. Tehát, hogy akkor ilyenkor azon, hogy déli parton ennyi idő alatt kell kilométert futni, északin meg nem?
Számomra inkább a hőség, hogy még nem jön fel a nap, addig ilyen kilométerrel kell menni, amikor pedig feljön a nap, akkor egy olyan 5-6 kilométerrel, percenként, másodpercenként, 5-6 másodperccel a kilométereket visszaveszem, ezáltal egy kicsit ugye a púzusom is visszaesik, és ugyanúgy tudom folytatni, nem fog a testem egy olyan állapotba kerülni, ami összeomlást eredményez. Aztán amikor tudom, hogy mikor megy le a nap, mikor lesz hűvösebb, akkor viszont visszagyorsítok.
Hát Tamás, erről olyan természetességgel beszél, de egyébként, hogyha megnézi ott az üvegstúdió másik oldalán a szerkesztőt, illetve a hangmérnököt, akkor ők ugyanúgy el vannak képedve, mint én. Na jó, vissza az elejére, mert hogy ezt lehet tudni nyilvános, hogy ugye 1988-ban született Ózdon, és gyerekkorától közege a sportnak, de rögtön futással kezdett?
Gyakorlatilag azt tudni kell, hogy én általános iskolás koromban egy köpszös gyereknek számítottam, ennek ellenére elég mozgékony voltam, és egész jól ment a futás, jártam ilyen kisebb atlétika versenyekre. Aztán középiskolában már úgy elszakadtam ettől az egésztől, egy olyan 20 éveim elején elkerültem ugye katonának, szolnokra, ejtőernyősnek. Én nekem gyakorlatilag ott kezdődött ez az egész pályafutásom, ott merültem mélyebben bele ebbe, vagy cseppentem bele ebbe a futás világába, és úgy egyből jól sikerült.
Stresszlevezetés volt?
Nem, én egy versenyember vagyok. Gyakorlatilag a mindennapokban is mindig azt érzem, hogy versenyezni kell. Tök mindegy, hogy miről van szó, ez a versenyszellem, ez nagyon, nagyon bennem van. Csak találni kellett egy olyan hobbit, amiben ezt ki tudom bontakozni, vagy ki tud bontakozni.
Hogy lett ebből ultrafutás? Mert az, hogy Szolnokon elkezd futni, és eredményes, az egy dolog, na, de a 209 kilométeres Balaton az meg már egy másik történet, gondolom én laikusként.
Igen, ehhez kellett valamilyen indítatás. Nekem is voltak példaképeim, gyakorlatilag Szőnyi Ferén volt az én példaképem, akit láttam egyszer, hogy hány évesen, hogy kezdte el ezt az egészet, milyen körülmények között, és valahogy engem ez magával ragadott, és akkor úgy eldöntöttem, hogy én is ezt az ultrafutást megpróbálom. Az első ilyen nagyobb megmérettetésem, meg célom az a Spártatlan volt, amit ugye később meg is nyertem. Úgyhogy számomra ez így kezdődött. Érdekes, hogy én az ultrafutással kezdtem, de ugyanakkor az ilyen egyéb hosszú távfutásokban is most elkezdek visszafelé maraton, félmaraton felé menni, ott pedig egész gyors tempókat tudok futni.
Azt mondja egy korábbi interjúban, hogy ilyenkor kell valami, amilyen szellemi kapaszkodó, amiben az ember belecsimpaszkodhat, amikor jönnek a fájdalmak, és hogy akkor az lendíti tovább, lehet ez módból, jelenből, jövőből. De mi az a szellemi, vagy az a lelki erő, amiben ilyenkor az ember a 209. kilométer végén még tud kapaszkodni, hogy nekem ez jó lesz?
Ez nagyon sok minden lehet. Számomra egy megtörtént cselekedet, vagy valamit, amit mondjuk nem tudtam feldolgozni, vagy éppen látom magam előtt a célomat, amit szeretnék elérni, és olyan mélyen kapaszkodok abba, amit el akarok érni, hogy nem engedem el semmiféle fájdalom vagy esés. Egyébként tudni kell, hogy most is az Ultra Balatonon, éppen amikor meg akartuk előzni a másodikat, megbeszéltem a biciklis kísérőmmel, hogy fogjuk ezt csinálni. Egyébként egy külföldi volt, abban a pillanatban elestem egy gyökérben, ő pedig majdnem ugye a 110 kilójával meg a biciklivel átment a nyakamon, ilyen 1 centivel állt meg. Tehát, hogy azért ebben még voltak ilyenek is. Ez már valamilyen szinten hozzám is kapcsolódik, hogy így a versenyeken el tudok esni, tényleg, hogy annyira próbálok kikapcsolt állapotban, meditatív állapotba kerülni, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek. Úgyhogy főként engem azok a célok motiválnak, amit magam előtt látok, és nem engedem el. Még akkor sem, ha valami történik.
Ugrálunk az időben, de lesz az egésznek éve. 2019-ben volt egy finnországi versenye. Ott kapott egy ilyen úgynevezett görcsrohamot, és akkor nyilván ebből sérülések is lettek. Azt mondja szintén egy másik interjúban, hogy szó szerint ütni kellett a lábát, hogy az ilyen ökölnyi görcsök elmenjenek belőle. Most én értem, hogy ez utána azt lehet mondani, hogy ezt is megcsináltam, ezt is túléltem, de mi viszi vissza az embert a 2019-es görcsroham után oda, akkor is, hogyha versenyszellem, hogy nekem kell az a 209 kilométeres táv?
Azt gondolom, hogy a fejlődés az a kudarcokból fog felépülni. Ez minél igaz. Több kudarc van mögöttünk, minél több verseny, annál többet tudunk tanulni és fejlődni. És ennek az egész fejlődésnek pontosan megvan az éve. Ezek a kudarcok kellettek ahhoz, hogy én mondjuk a mai sikereimet el tudjam érni. Aha. Akkor ott rossz volt megélni, illetve amikor vége lett az egésznek, haza kellett menni repülővel, azért ott is volt, nagyon sokan figyeltek, és volt egy eredmény, egy elvárás saját magam felé, vagy ugye a körülöttem lévő embereknek is. Ezt akkor nagyon nehéz volt megélni, és egyébként, ha most az előző kérdést, itt megint visszakanyarodnék, hogy mi az, ami hajt futás közben, akkor például egy ilyen kudarc is tud pozitív lenni a későbbiekben.
Ja, hogy ebből válik motiváció, így hogy van. Akkor ezt, amit megéltem, akkor most ne legyen, és akkor megint átléptem saját magam árnyékát.
Így van, pontosan, hogy valamit félbehagytam, és akkor megpróbálom azt úgy pozitívvá alakítani. Úgyhogy kudarcokból szerintem nagyon szépen lehet építkezni.
Hallgattam egyszer egy beszélgetést egy férfival, aki végigcsinált egy Ironman-t, ugye az Ironman az úszás, biciklizés, futás, és azt mondták, hogy teljesíthető, de hogy utána az embernek másnap a szemgolyója is fáj. Túlzás nélkül. Na most ugyanezt megéli ultrafutóként?
Inkább azt mondanám, hogy vannak versenyek, igen, amikor másnap nagyon rossz, vagy napokkal később, de ezt inkább úgy eleinte, minél több ilyen táv van mögöttem, annál gyorsabban tud regenerálódni a szervezet. Kezdetekben az első egy-két ilyen 200 km fölötti verseny sokkal-sokkal rosszabb volt, és volt, hogy két héten keresztül még sántikáltam. Most gyakorlatilag ez a mostani Ultra Balaton is úgy nézett ki, hogy másnappal később már én tudtam futni, három nappal később visszaálltam az edzés munkába, és ugye én itt hat nappal az Ultra Balaton előtt egy Miskolc kassát is lefutottam, tehát hogy ott azért volt még egy 118 kilométeres futóverseny. Ez nagyon jól látja az, hogy az idő múlásával a szervezet mennyire hozzá tud szokni ezekhez a teljesítésekhez.
Na most, ha már ezt mondja, hogy az Ultra Balaton előtt azért még egy Kassa Miskolc?
Igen, igen.
Kassa Miskolc tám meg volt. Akkor, amikor 209 kilométerre készül, akkor előtte ez napokra van bontva, hogy minden nap 50 kilométert, egy százat, hogy ne legyen olyan nagy megterhelés. Mennyit kell ilyenkor edzeni, vagy mennyit szokott?
Hát körülbelül 200 és 300 kilométeres hetek szoktak lenni, az attól függ, hogy az edzés munkának melyik szakaszába vagyok. Például tavaly nyáron voltam kint Kenyában, ott 350 kilométeres hetek is voltak, ott tudtam csak erre fókuszálni, nem volt mellette semmiféle munka, csak reggel felkeltem, kimentem edzeni, bejöttem, ettem, majd kicsit valamit molyoltam ott a táborba, elmentem lehet egy kicsit erősíteni, majd este megint kimentem futni, és akkor ez van 350 kilométerig is el tudott per hét menni.
Bocsánat, a kenyei az azért van, mint ahogy a bringások is mondjuk Franciaországban a hegyekben tekernek, hogy a szervezetük szokja azt az adott magasságot, és akkor utána lejönni mondjuk alacsonyabb tengerszinten futni, az könnyebb?
Igen, de azért itt el kell tenni néhány hétnek, hogy a szervezet ugye ezt a hemoglobin szintet elkezdje termelni magába, ezáltal jobb lesz az oxigén felvevő képesség, és ha lejövünk, akkor új szintén akklimatizálódni kell, a szervezetnek vissza kell állnia, ott pedig ugye ez a megnövekedett hemoglobin szintnek köszönhetően jobb oxigén felvétel lesz, ami ugye akár jobb teljesítményt is maga után tudhat, de azért itt is kell az edzés munka hozzá, tehát ez nem csodaszer, de nem csak ez állt mögötte nekem, hogy egy ilyen táboron részt vegyek, hanem olyan futókkal találkozzak, vagy olyan példaképekkel, vagy olyan tudásra tegyek szert, amit mondjuk itthon nem tudnék.
Akkor ezek szerint még mindig van példaképe ilyen eredmények után. Ki az?
Természetesen, hogy ne lenne.
Na ki az?
Hát Magyarországon is van több példakép, akit épp az előbb említettem, Szőnyi Feri, de akár a kenyai futóknál is, most elmegy az ember egy ilyen kenyai edzőtáborba, ott nap mint nap olyan emberekkel találkozik, akiket külföldi maratoni versenyeken lát, csak tévébe vagy egyéb rádióba hall róluk. Ezek úgy olyan mindennaposak, hogy kimegyek edzeni, és látom őket a csoportokba edzeni, akár az edzőkkel találkozok egy atlétika pályán, úgyhogy ezek nagyon motiváló dolgok.
Még egy picit beszélgessünk arról, hogy futóedző is. Na most ezt hogy kezdi, hogyha valaki elmegy, akkor onnantól indít, hogy felméri, hogy mondjuk képes-e maratont futni, vagy mi az első pont?
Ha valaki elmegy egy edzőhöz, hogy mi az első
pont? Nem, személyesen magához elmegy valaki, hogy na akkor én szeretnék futni, és akkor mint futóedző fogadja, akkor hogyan kezdik el a foglalkozást?
Hát első körben is van egy felmérés, vannak már ugye ezek a szuperórák, amikkel ugye amikor az ember kimegy futni, akkor van egy applikáció, oda felkerülnek a különböző értékek, milyen edzés munkát végzett, én összekötöm az én kis alkalmazásommal, a kis szoftveremmel, ott áttekintem ezt az egészet, hogy milyen pulzus értékekkel, milyen távolságokat fut, vagy milyen legjobb eredményei vannak, és gyakorlatilag itt elindulunk egy heti edzés munkával, ezt pedig hétről hétre megpróbáljuk felépíteni úgy, hogy ő a lehető legjobb módon fejlődjön, ezáltal úgy eléri a céljait. Itt mondjuk, ha valaki egy maratont szeretne futni, érdemes mondjuk egy ilyen 25-30 kilométeres hosszú futásokig eljutni, hogy hétvégente már képes legyen arra, hogy egy ilyen közel 30 kilométerben edzés munkában le tudja futni, akkor ott úgy garantált az, hogy sikeres lesz.
Itt elhangzottak már különböző kulcsszavak, ilyen volt például ez a regenerációs képesség, a kitartást mondani se kell, ez magától értetődő. Mi kell még ehhez? Monotónia, tűrés, vagy mi az, ami elengedhetetlen?
Szerintem sportszeretet is kell hozzá, célok kellenek hozzá, legyen célja az embernek. Legnagyobb probléma azt gondolom, hogy nincsen valakinek célja, csak egy ilyen nagyon távlati, hogy szeretnék fejlődni, vagy szeretnék jó lenni, vagy csak szeretnék egészséges lenni. Én azt gondolom, hogy sokkal tudatosabb célokat kell kitűzni, hogy meghatározni, hogy milyen idővel, vagy milyen eredménnyel, vagy hová szeretnék pontosan. Az élet is szerintem így működik, hogy tudom, hogy mi szeretnék, mivé szeretnék válni. És egy adott sportban is valahová be kell az embernek, fel kell tenni egy polcra magát, hogy hova szeretne, és az fogja motiválni, hogy oda eljusson.
Van egy ilyen mondat a honlapján, hogy jobb valamiért harcolni, mint a semmiért élni. Nem pontos az idézet, de hogy ez a lényege, most miért harcol?
Most hát ezt így nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy még kiaknázatlanak az én lehetőségeim, ebben még mindig jelentősen több van. Az, hogy megtudjam, hogy hová lehet eljutni, hogy motiváljam az embereket, és hogy felépítsem a saját kis világomat. Most nekem ez a sport nagyon sokat adott. Az elején nem így indult, hogy nekem is csak ez a hobbi volt, hogy kimegyek, jól érzem magam, találkozok hasonló kaliberű emberekkel. Most pedig már ez kinőtte akkorára magát, hogy most építettünk egy céget erre, tehát ugye táplálék kiegészítőket kezdtünk el kidolgozni, és ugye hozza magát, de ez nem így indult, hanem a sport szeretetből, és ugye már maga ez a kíváncsiság, hogy ez még hova tud elfejlődni, hogy mit tud még adni ez a sport.
Hát akkor annyit tudok mondani, hogy sportoljon sokáig, fusson nagyon sokáig, legyenek még sikerei. Bódis Tamás ultrafutóval beszélgettünk, aki új rekordot állítva nyerte meg az Ultra Balaton egyéni férfi versenyét. Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt járt.
Köszönöm, hogy itt lehettem.
A messzámon már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél most sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Élvezem, de még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Az eső illatát, amit megadott nekünk az ég, azt nem illik elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálak, megszerethetnélek.
Ma ismét vitézi próbára kerül sor Szendrő városában. Ez lesz a 19. vitézlő teljesítménytúra, ami részben már útnak is indult. Itt van velünk telefonon Antal Ferenc, a Szendrői Természetjáró Szakosztály alelnöke és a vitézlő teljesítménytúra egyik szervezője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat!
Mikor indultak el azok, akik már elindultak ezen a kihíváson?
A programok tegnap kezdődtek Szendrőben, tegnap az általános és középiskolásokat vártuk egy rövid túrára és egy akadálypályára a Szendrői Csáki kastély kertjében. A mai nap reggel 6 órakor kezdődött, a leghosszabb távon induló gyalogosok már útnak indultak, és követik őket a rövidebb távon indulók, egészen 1 óráig lehet rajtolni. Lehet kirándulni, túrázni, lehet terepfutni, kerékpározni és túrakenúzni a szakaszai víztározom.
Na most forgattak ugye egy rövid videót Storz Botondal, aki olimpiai bajnok kajakozó, és ő Vitéz jelmezben meséli el ezeket a lehetőségeket, amiket az előbb elmondott, hogy milyen nemekben lehet indulni, és akkor így most a görkocsajától a vízitúrázásig nem sorolom újra, de hogy ez vizuálisan egy jó point, de alapvetően miért vitézi próbatétel lett ennek az egésznek a neve?
Szentgyörgy-borsodai Zemplén megyében Miskolc és Akterek között van félúton nagyjából egy kis 4000 fős település, aminek nagyon kömény történelmi múltja van. Az adott tájegységnek ugye a természeti és kulturális értékeit próbáljuk bemutatni, és úgy gondoljuk, hogy a modernkori vitézek azok a szabadidős sportolók, akik járják a különböző túrák, a különböző eseményeket, és egy kicsit ezzel a vitézi névvel a Szendrő középkori múltját, történelmi emlékeit is, és próbáljuk felidézni, valamint próbáljuk a régi hagyományokat egy új 21. századi modell köntösben bemutatni, egy modern teljesítménytúrát és több sportági lehetőséget is, mint a kerékpározást, kézitúrázást lehetővé tenni itt az ország egész területére érkező túrázóknak.
Egy fél gondolattal ezt már említette, úgyhogy akkor térjünk erre vissza, hogy talán érdemes egy-két szót ejteni az útvonalakról, meg a látnivalókról, mert hogy tudom, hogy a Rudabányai tó, Szendrővár például ott mind-mind belefoglaltatik ebbe a programba, de mi az, amiről még szívesen mesél?
A 5-10, 15, 25, 35, 50, 60 kilométeres távokból, biciklikből 25-től egészen 100 kilométerig lehet választani a különböző túrákban. A természeti látványosságokat, hogyha kiemelhetném, akkor a Akteleki Nemzeti Parkból a Telekesi völgyet, az egy emelném ki. Az építészeti látnivalókból a Martél kolostorom, a Szendrői Református Harangtól, a Szendrői Felsővár, Telekesi kápolna, egy Szendrőben egy másik kápolna, a Szolonnai Református templom. A különleges érdekessége ennek a túrának, hogy van a közelben a rakatai víztározó, erre a rakatai víztározóhoz ki lehet kirándulni, és ott pedig túrakenúba lehet szállni. Tehát ez egy épített is, mert a mesterséges víztározó és egy természetes szépség is tulajdonképpen ez a rakatai víztározó, amit itt föl lehet kerülni. És hát az egész Szendrő tulajdonképpen egy gyönyörű környezetben itt a Cselehelt és az Akteleki Nemzeti Park között a Budva völgyében egy kis varázslatos település, rengeteg középkori értékekkel, úgyhogy itt a gyönyörű tavaszi tájban nagyon jó kirándulási lehetőséget biztosítna a szép túra útvonalakon.
Azt láttam a honlapjukon, hogy az előnevezési határidő az május 5-e volt, de ez azt jelenti, hogy akkor ma vagy holnap még lehet csatlakozni?
Igen, mint említettem, tegnap már az iskolások voltak itt, kb. 800-an, több mint 500 darab előnevező volt a mai napra, nagyjából egy ilyen 1000 fős résztvevő létszámot várunk ma 10 óráig, vagy 11 óra, 13 óráig. A holnapi nap folyamán pedig a Csereházringnek a kerékpáros túrázóit várjuk, itt 50 és 90 kilométeres távokat lehet választani, úgyhogy aki még most hallgat esetleg minket és kedve van felkerekedni egy óráig, ma is tud indulni, holnap pedig várjuk sok szeretettel a 10 órás kerékpáros rajta az érdeklődőket.
Személyesen van valami kedvenc sportága, vagy valami olyan, amin ha esetleg ideje meg lehetősége engedi, akkor elindul ezen a megmérettetésen?
19. alkalommal szervezzük az eseményt, azért ez egy óriási dolog egy ilyen kis városban, hogy egy 4000 fős településen 2500-3000 embert látunk vendégül, úgyhogy sajnos itt a túrán nekem nincsen sok időm elindulni, de alapvetően természetjárással kezdtük ezt az egész túrázást, az egyik kedvenc sportágam, hogyha jobb fizikai állapotban, akkor futom inkább a távokat, és a kenuzás az pedig egész nyáron a rakatai víztározón egy nagyon jó program, egy nagyon nyugodt vízfelület, és nagyon jó lehet a kezdő lépéseket itt megtanítani a gyerekeknek, úgyhogy ez a másik kedvencem.
És akkor, hogyha jól értem, akkor tulajdonképpen mindegy, hogy mi az van kedvünk, melyik sportákhoz. Tulajdonképpen az se baj, hogyha nem nagyon készültünk erre, csak menjünk ki a természetbe a családdal, és ott érezzük jól magunkat, és mozogjunk, ezt szeretnék elérni.
Így van tulajdonképpen itt a tavasz, itt a jó idő, úgyhogy nagyon várjuk nagyon vártuk ezt a hosszú délután, úgyhogy én azt szeretném, hogy mindenki keljen fel a számítógép elől a tévé előtt, és jöjjön és sportoljon itt egyet a csodálatos természeti környezetben, a csodálatos tavaszi tájban, itt Szendrőn és környékén.
Köszönjük szépen Antal Ferencnek, a Szendrői Természetjáró Egyesület alelnökének és a Vitézlő Teljesítmény Túra egyik szervezőjének, hogy itt volt velünk, illetve hát jó túrázást és kellemes időtöltést kívánunk nekik a következő két napra.
Nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Szombattól vasárnapig az 500 g-os magyar zöld vagy fehér spárga csomagja csak 1199 forint, a 250 g-os áfonya csomagja pedig csak 1111 forint. Lidl, igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
Reklámot hallottak.
Szombat reggel. A Kossuth Rádió hétvégi információs magazinja.
8 óra van, jó reggelt kívánok, Burkert Rudolf vagyok. Hamarosan folytatjuk a szombat reggelt, most azonban krónika következik. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a mandátumigazolások után a képviselők leteszik az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülésén megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren, a főváros pedig a rakparton. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Melitei Barna Márton csütörtökön lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. A filmkultúra politika mentesítését és a Nemzeti Filmintézet radikális reformját említette a legfontosabb lépések között a Tisza párt kultúrpolitikusa. Nagy Ervin közölte, az új kormány megalakulása után nem lesznek többé politikai kinevezettek az NFI élén. A vezető posztra nyílt szakmai pályázatot írnak ki, az igazgató több lépcsős szakmai folyamat végén nevezik ki. Lényegesnek nevezte emellett a közvetett támogatási rendszer az adó visszatérítés azonnali stabilizálását, valamint hogy a filmes felsőoktatást stratégiai kérdésként kezelje az új kabinet. A leköszönő kormány kivezette az országot a válságból, ezt mondta Orbán Viktor Dopman podcastjában, értékelve az idei első negyedéves gazdasági adatokat. A távozó miniszterelnök utolsó teljes hivatali napján úgy fogalmazott, az elmúlt 16 évben megkétszerezték az állami vagyont, ugyanakkor szomorúságot érez a választási vereség miatt, mert a munkát nem fejezte be. Oroszország és Ukrajna is elfogadta az amerikai elnök háromnapos tűzszüneti javaslatát. A felhívás értelmében hétfő estig fegyvernyugvás lépett életbe a szembenállók között. A harcok beszüntetése mellett az újabb hadifogoly cserére irányuló javaslatot is elfogadta a két ország, így összesen 2000 katona térhet haza hamarosan. Az érvényben lévő tűzszünet ellenére továbbra is egymást támadja Izrael és a Hezbollah. A zsidó állam katonái ismét a dél-libanoni térségre mértek légicsapásokat. Az egyik kikötőváros melletti községben 4-en meghaltak, 8-an megsérültek. Dróntámadásért egy mentő alakulatot is, az egyik dolgozó életét vesztette. A Hezbollah válaszul rakétákat indított Izrael északi része felé. UFO aktákat hozott nyilvánosságra az amerikai kormány. Az úgynevezett azonosítatlan, szokatlan jelenségekről szóló videókat és dokumentumokat a Pentagon honlapján tették közzé. A felvételek között az Apollo program idején készült anyagok, valamint az elmúlt években a világ több pontján rögzített videófelvételek is szerepelnek. A Fehér Ház hangsúlyozta, hogy a szokatlan jelenségekre továbbra sincs egységes, mindenki által elfogadott magyarázat. Járatsűrítéssel és hosszabb üzemidővel készül a BKK a mai Kossuth téri rendezvényre. Sűrűbben közlekedik majd egyebek mellett az M2-es és M3-as metró, valamint a 4-es és a 6-os villamos. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport is. Több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas intercityket, illetve interrégiókat több kocsival vagy nagy férőhelyes motorvonatokkal indítják. Végül az időjárásról. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből a Nyugat-Dunántúlon, illetve a középső és északkeleti tájakon alakulhatnak ki. Elszórtan záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 21-27, késő este 13-18 fok várható. Hasonló idő lesz holnap is, majd a jövő hét elején már egyre több felé elered az eső.
A Ferencváros 25-ször, az a Zalaegerszeg másodszor lehet a labdarúgó magyar kupa győztese. Ismét Szolnok Falkó döntő lesz a férfi kosárlabda NB1-ben. Előnyben a Kaposvár a férfi röplabda extraliga fináléjában. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Sorozatban harmadik idényében jutott be a labdarúgó magyar kupa döntőjébe a Ferencváros, amely viszont legutóbb 2022-ben hódította el a trófeát. Az FTC a mai fináléban a Zalaegerszeg ellen lép pályára a Puskás arénában, ahol csaknem 50 ezer nézőre számítanak a rendezők. A 18 órakor kezdődő finálét a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A jelenleg a Fradit erősítő Gruber Zsombor kölcsönben a zalaiaknál is játszott. A támadó Kamrát Flórián kérdezte az esti meccsel kapcsolatban.
Mekkora erőt lehetett meríteni mindabból, ami Újpesten történt a múlt héten?
Örülök neki, hogy ilyen sikert tudtunk aratni Újpesten, de ez már a múlt. Most a Zalaegerszeg elleni kupa döntő a fő célunk, meg kell nyerni, így megyünk. Persze azért volt öröm a meccs után, de a következő nap már tényleg arra fókuszáltunk, hogy kupa döntő hete van. Készültünk a Zalaegerszegre, és remélem, hogy jól felkészültünk.
A Zetével kapcsolatban sokan kiemelik, hogy kétszer nyert az Egerszeg a Fradi ellen ebben a szezonban. Mi kellhet most a sikerhez, hogy látod?
Eddig veszítettünk. Ha mi játékunkat tudjuk hozni, amit az Újpesten is sikerült megmutatni, akkor nem lesz probléma, de tényleg ezt kell hozni. Játszottam ott fél évet kölcsönbe, szerettem ott lenni, nagyon jó közösség van ott, a szurkolók is nagyon rendben vannak, de most a Ferencváros sikereire harcolok, és mi szeretnénk megnyerni a kupát.
Gruber Zsombor után következzen a Zalaegerszeg csapatából Csonka András, aki korábban éppen a Ferencváros játékosa is volt. A középpályással Kohári Zsombor beszélgetett a labdarúgó Magyar Kupa mai döntőjének esélyeiről.
Idén már kétszer is legyőztétek a Ferencvárost, ugye az első mérkőzésen te nem léphettél pályára eltiltás miatt, a másodikon ott voltál, idén harmadjára találkoztok, meg majd a bajnokság utolsó fordulójába negyedszer is. Mivel készültök? Most kell változtatni nektek a taktikán erre a találkozóra?
Ez az edző dolga, a taktikai utasítások. Szeretnénk most is sikeresen zárni ezt a mérkőzést, és ugye utána megint a Fradival játszunk, úgyhogy még két meccsünk is van ellenük. Mind a kettőbe úgy kell belemenni, hogy 100%-ot beleadni, és mindent megtenni a legjobb eredményért. Ez volt a cél. Ez volt az elején is már a cél, hogy itt játszhassunk majd a végén. Szerintem emellé nem kell különleges motiváció, mindenkibe érzem azt a pluszt, ami segített minket, majd mindenkit teljesen késznek érzek a mérkőzésre.
Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Szolnok és a Falco játssza a férfi kosárlabda NB1 döntőjét. Az elődöntő harmadik találkozóján ugyanis a Szolnok hazai pályán rendkívül szoros csatában 65-63-ra bizonyult jobbnak az atomerőműnél, és hatalmas küzdelemben dőlt el a Falco Kaposvár elleni összecsapása is. A szombathelyiek 93-92-re múlták fölül a vendégeket. Összesítésben mindkét párharc a győztes csapat 3-0-ás sikerével ért véget. A két együttes egymás után harmadszor mérkőzik meg a bajnokság fináléjában. A szolnokiak csapatkapitányával, a Paks ellen 9 pontot dobó Pallai Tamással Balogh Balázs értékelt.
Nagyon-nagyon nehéz volt ez az elődöntő, a Paks az egy nagyon jó csapat, ezt bebizonyították az alapszakasz legvégén, ezt bebizonyították a negyeddöntőben az Alba ellen, ahol fantasztikusan játszottak, és nekünk is sok pillanatban feladták a leckét, nagyon nehéz perceket okoztak, de helyén volt a szívünk, helyén volt az eszünk, és én abban a hitben megyek most haza, hogy a Jobbik csapat jutott be a döntőbe.
Nagyon kevés volt a pont, ez az idegeskedés számára is írható?
Valószínűleg volt benne idegeskedés, én úgy érzem, a meccs elején nem pörögtünk fel úgy, ahogy az előző két meccsen, illetve jól védekezett a Paks. És nem adták nekünk meg azokat a helyzeteket, amiket mi szeretünk és előszeretettel használunk. Ennek ellenére, ahogy elkezdtük egy picit jobban megtörni az ő védekezésüket, ahogy ők is fáradtak jobban, úgy a kosaraink is elkezdtek beesni, illetve egy kicsit önbizalomra is kaptunk ekkor.
13 pontos is volt a különbség, ugye amikor vezetett a Paks, akkor sem bizonytalanodtatok el?
Ez egy érdekes kérdés. Én évről évre azt érzem, hogy itt hazai pályán nagyon nehéz elbizonytalanodni ezek előtt a srácok, a szurkolók előtt. Tényleg nehéz azt érezni, hogy nem nekünk áll az ászló. Még az ilyen nehéz pillanatokban is én úgy éreztem, hogy magabiztosak tudtunk maradni, és koncentráltak, így nem volt igazán félnivalókunk. Ugyanakkor persze a vereség szele az azért az ott lebegett ezekben a pillanatokban.
Tavaly is ugyanilyen volt az elődöntő a Paks ellen.
Nagyon-nagyon szoros volt az a mérkőzés, nagyon fizikálisak voltak a paksi elődöntők tavaly is, ott ugye 3-1 lett a végeredmény, de ott övék volt a pálya előny, most ez fordítva volt, de én nagyon hasonlónak ítéltem meg ezt a párharcot sok szempontból, főleg a fizikalitás szempontjából.
A szolnokiak csapatkapitányát Pallai Tamást hallották. A Falco a Kaposvár 93-92-es legyőzésével jutott át be a férfi kosárlabda NB1 fináléjába. 21 pontjával a mezőny legeredményesebb játékosa volt a szombathelyi Váradi Benedek, aki így látta a találkozót.
Nyilván nem kell azt magyarázni, hogy 3-0-ra sikerült nyernünk és bejutni a döntőbe, viszont rengeteg tanulnivalónk van ebből a párharcból. Megmutattuk a karakterünket, hiszen 11 ponttal vezetett az ellenfél a harmadik negyed végén. Próbáltuk megállítani őket, nagyon sok mindent megpróbáltunk a védekezésük ellen, de valahogy semmi sem akart működni vagy sikerülni. Arra büszkék lehetünk, hogy most ezen a meccsen csak 12 labdát adtunk el egy naptempó mérkőzésen. Erre próbáltunk fókuszálni, főleg az előző mérkőzés után. Örülünk, hogy ben vagyunk a döntőbe. Nagyon kemény párharc volt, gratulálok a Kaposvárnak, hogy feljutóként itt vannak, sok sikert kívánok nekik a továbbiakban, és nyilván azt, hogy mindenki maradjon egészséges náluk is, és minden csapatban. Remélem, hogy egy nagyon jó döntő lesz a továbbiakban. Köszönjük a szurkolóinknak is a támogatást, hiszen amikor nem voltunk, akkor is próbáltak minket segíteni, és rengeteg energiát adtak.
A szombathelyiek játékosa, Váradi Benedek után a Kaposvár vezetőedzője, Zonics Branislav is összegzett röviden.
Gratulálok a Falconnak, ebbe a szériában jobbnak bizonyult. Nagyon örültünk, hogy itt lehetünk, és nem váltatunk a szégyen. Ahogyan a Falconnak, a saját csapatomnak is szeretnék gratulálni a jó játékra.
Hegedűs Péter lett a női kosárlabda NB1-ben szereplő Győr szakmai igazgatója. A TFS-e vezetőedzői posztjáról távozó szakember egyben a felnőtt csapatot is irányítja majd. A Kaposvár 3-1-re nyert Székesfehérváron a MÁV előre ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik összecsapásán, ezzel 2-1-re vezet az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban, és a somogyi csapat kedden hazai környezetben megszerezheti a bajnoki címet. A Kaposvár csapatkapitánya, Magyar Bálint, Bobák Róbertnek nyilatkozott.
A negyedik szedben állva hagytátok az ellenfelet, extrém jól játszott a csapat, többek között te is. Minek köszönhető ez a siker, és hogy sikerült a hazai vereségből így talpra állni és megverni másodszor is Fehérvárot a MÁV előrét?
Ami otthon történt, én úgy érzem, azt már megbeszéltük, túl görcsösek voltunk, akkor meg ugye nagyon higgadt volt a Fehérvár. Ezt beszéltük, hogy nekünk is higgadtnak kell maradni, mikor szoros az állás, illetve nem úgy megy ugye a gépezet. Itt megint előfordultak olyan hibák, hogy könnyű pontokat adtunk nekik, és megint nőtt csak a nyomás rajtunk, de én úgy éreztem, hogy kellett az a holdpont, ahol szerencsére jöttünk ebből. És sikerült nyerni.
Szenzációs röplabdát láthatott a közönség. Mi volt az a pici, amivel szerinted jobban jöttetek ebből a meccsből, hiszen gondoltuk volna, hogy hazai közönség előtt javít a MÁV előre, de másodszor is nyertetek.
Fantasztikus a hangulat, hiszen nagyon sok szurkoló elkísér minket, köszönjük nekik ezúton is. Szerintem a taktika, mert kielmeztünk mindent mi is, újat nem tudtak mutatni, és leginkább az döntött ugye, hogy itt a vége fele már be tudtuk ütni azokat az extrákat, amiket kivédekeztünk, illetve a szervák most sokkal jobban működtetünk az előző mérkőzésen. Örülök a győzelemnek, és szeretnénk befejezni a következő mérkőzés.
Csak ebben a döntőben is láttunk már változásokat, talán nem várt eredményeket. Mi kell ahhoz, hogy most másodszor hazai környezetben meglegyen, és ne remegjenek meg a lábak?
Még nyugodtabbaknak kell lennünk, illetve szeretnénk tényleg megtölteni a csarnokat, és biztos vagyok benne, hogy ez lesz a kulcsa. Bízom, hogy nagyon sokan ki fognak jönni a mérkőzés, és meg fogjuk tudni nyerni a bajnokságot.
Az élvonalbeli női kézilabda bajnokságban a címvédő Győri Eto 39-29-re győzött Esztergomban. A Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győriek továbbra is veretlenül vezetik a tabellát.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Az eszéki sportlövő Európa-bajnokságon a női sportpisztolyosok alapversenye után Major Veronika a harmadik helyen áll, míg a Fábián Sára Ráhellel, illetve Jákó Míriammal kiegészülő csapat a második pozícióból várja a mai folytatást a 25 méteres olimpiai számban. Rédecsi Máté 8-ként zárta a gyors tüzelőpisztoly alapversenyét, amely döntőt ért számára. Férfi és női puskásaink egyaránt messze voltak a döntőtől, a férfiak csapatban a 13-dik, a nők a 12. helyen végeztek. 24 egységünkből 16 jutott A-döntőbe a Szegedi Kajakkenu világkupa verseny nyitó napján. A női kajak egyeseknél 1000 méteren a számvilág és Európa bajnoka Csikós Zsóka hatalmas fölénnyel nyerte meg előfutamát, így az A-döntőbe jutott, akár csak a 7-szeres világbajnok Kőhalmi Emese. A férfi kenusok 1000 méteres versenyében Fejes Dániel volt a legjobb középfutamában, így ő is készülhet a fináléra. Az 500 méteres számokban a Kis Ágnes Nagy Bianca kenupáros és az egyik női kajak négyes is az A-döntő résztvevője lett, még a férfi kajakosoknál mindkét csapathajó bekerült a fináléba. Kajak egyes 1000 méteren viszont meglepetésre az olimpiai ezüstérmes Varga Ádámnak nem sikerült biztosítani a helyét a legjobb 9 között. A kajak egyesben 1000 méteren döntős Csikós Zsókát Bitman Emil kérte interjúra.
Az egész napot értékeljük, 1000 méteren ugye nem kellett túlórázni, egyből meglett a döntő, itt 500-on viszont volt egy nagyon komoly előfutamod, nagyon meg kellett nyomni, hogy meglegyen az A-döntőben, azt számogattuk, hogy egy nagy ágyú biztos, hogy ki fog csúszni, nem te lettél az.
Nagyon örülök, hogy megvan mindenhol a döntő, elvileg most ez a második válogatónk így 501-esből lezárult, legalábbis remélem. Boldog vagyok, hogy így zártam a napot. Az előfutamban még nem akartam nagyon kihajtani magam, gondolkodtam közben is menjek, de amúgy látszott is. Itt nem volt kérdés, hogy menni kell.
Sőt, a másik 250-et kellett nagyon megnyomni, amikor már nyilván végigpörgetted a forgatókönyveket, és itt nem lehetett kockáztatni azzal, hogy az ember egy picit spórolt, elég hosszú napotok volt.
Igen, de szeretek én inkább így délután edzeni, vagy hogyha hogy van akkor reggel is, de általában délután megyek jobban. Örülök, hogy így zártam a napot, azért hosszú nap volt, úgyhogy remélem, hogy a később délelőtre már jól leszek.
Van két szám és két döntő, még van egy páros, de azt még megelőzi majd jó néhány feladat. Eddig az összességében pozitív az összkép, hogyha a világkupát nézzük.
Igen, rendkívül nagyon örülök, hogy már van két döntőm, és azért tényleg nagyon erős volt a középfutamunk. Hat nevet számoltam, vagy hetet, aki oda is érhet. Nagyon örülök, hogy én benne tudtam lenni a háromba, aki bejutott a döntőbe.
A kajakos Csikó Zsókát hallották. Végül arról, hogy a Szlovénia elleni utolsó előtti felkészülési mérkőzést követően a magyar férfi jégkorong válogatott szakmai stábja tovább szűkítette a keretet, amelyből a sérült Péter Donát mellett Mihalik András, valamint Horváth Donát maradt ki. Nemzeti együttesünk hétfőn utazik Svájcba, és szerdán még Kanadával méri össze erejét. Kedves hallgatóink, sportkronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat.
Az országgyűlés alakuló ülését közvetítjük ma délelőtt 10 órától és délután 3-tól a Kossuth Rádióban.
Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Közétkeztetés újra gondolva egy országos szakácsversenyen. Egy borász útja a flow élményig, főzés és tartalomgyártás találkozása, valamint elfeledett szőlőfajták újjászületése. Finom históriák, különleges szereplők tálalásában a gasztrokulturális magazinban.
Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
Szombat reggel. A műsorvezető Burkert Rudolf.
8:17 van, hamarosan motoros rendőrökkel folytatjuk, ugyanis egy magyar férfi dobogóra állt egy németországi motoros rendőr ügyességi versenyen. Tartsanak velünk továbbra is!
Slow.
Gondolták volna, hogy a rendőri szolgálatnak van egy szezonális márciustól novemberig tartó területe? Nos, ez a motoros rendőrök járőrözése. Mobilitásukkal, gyorsaságukkal nem könnyű felvenni a versenyt, ezért is érdekes, hogy egy németországi nemzetközi motoros rendőr ügyességi versenyen egy szegedi fiatal járőr második lett. Őt megismerhetik hamarosan, de előtte tekintsünk be a motoros rendőrök világába Farkas Attila segítségével. A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedési osztályának zászlósa, a forgalom ellenőrző alosztály járőrparancsnoka Nagy Margitnak mesélt munkájukról.
Közlekedési balesetek csökkentés lenne az elsődleges cél, renitensek kiszűrése, közlekedési szabálysértők kiszűrése. Nem vagyunk konkrétan a motorosokra specializálódva, tehát alapvetően a közlekedés összes résztvevőjére próbálunk odafigyelni, és szabályosságra ösztökélni őket.
A városok belterületén, vagy pedig a külterületeken is járőröznek?
A megye összes útja az illetékességi területünkhez tartozik, tehát külterület, belterület egyaránt.
Mit tapasztalnak? Kik okozzák a legtöbb gondot a járőrnek?
Az autósok nagyobb számba vannak, ők, de a két keréken közlekedők, rolleresek, kerékpárosok egyre nagyobb számba szenvednek közlekedési balesetet, és egyre jobban oda kell figyelni rájuk.
A motoros járőrök hogy teljesítenek szolgálatot? Tehát mi a szerepe a motornak? Mert lehet autóban, lehet gyalogosan is járőrözni.
Sokkal rugalmasabb vagyunk, és sokkal mozgékonyabbak, ez a legnagyobb előnye, meg szerintem sokkal jobban átlátjuk a forgalmat a motorkerékpárról.
Hogy csinálják, egyesével járőröznek, vagy kettesével? Hármasával.
Általában járőrpárban dolgozunk, de van olyan közlekedés szolgálati feladat, ahol egyedül vagy akár többen is tevékenykedünk.
Beszéljünk egy kicsit a motorosokról, tehát nem a járőr motorosokról, hanem azokról, akik ellepik ilyenkor az utakat. Mennyire jellemző az, hogy betartják a szabályokat, akár a sebességet, akár az előzési szabályokat, néha nagyon félelmetesen és nagyon hangosan közlekednek, akár a városban, akár pedig a közutakon.
Ja, csak azt nézzük, hogy közlekedési szabálysértéseket az autó vagy a motoros követel többet, nem nagy különbség van.
De van.
Van különbség, sokkal gyorsabbak a motorosok, mint egy autós.
Hogy lesz valakiből motorosi rendőrjárőr?
Sok mindennek meg kell felelni, kell egy A-kategóriás vezetőengedély, megkülönböztető jelzés használatára jogosultnak kell lenni, és ha van egy parancsnoki javaslat, akkor egy motoros előválogatón, ami Diósdon a vezetéstechnikai pályánkon szokott lenni, ott részt vesz egy előválogatón. Az előválogatón a kiképzők azt figyelik, hogy alkalmas, milyen dinamikusan motorozik, egy ügyességi pálya van fölrakva, nem a hibátlanság számít, hanem hogy valaki együtt él a motorral, vagy teljesen testidegen neki a motorozás. Ha ott beválogatjuk, akkor egy 3 hetes alapképzésen kell részt venni, ott 2 hét után van egy vizsga, ott ki lehet esni, és utána a 3. hétvégén is van egy vizsga. Ha ott sikeresen teljesít, akkor úgy szoktuk mondani, hogy egy rendőr lesz motorom, és ahhoz, hogy vérbeli motoros rendőr legyen valaki, ahhoz sok-sok év, kilométer és tapasztalat kell.
A Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság egyik kiválósága, Fazekas Csaba, aki nem régen egy nemzetközi ügyességi versenyen vett részt. Csaba, hogy történt ez, és hol történt ez a megmérettetés?
Ezt a felsőfrankfurti rendőrség szervezi Dél-Németországban, illetve a belügyminisztérium, a helyi önkormányzat és az ottani Sörgyár a szervezőjének a kétnapos rendezvény. Ami csak a baleset megelőzésről szól, ez van teljesen a fókuszba, leginkább a két kerekűekre koncentrálva, de részt vesz ezen a rendezvényen a katonaság is, a mentők, civil kiállítók is, és ennek során van egy ügyességi verseny, ami a rendőröknek van megszervezve, és ezt az ügyességi verseny sikerült jól teljesíteni. Én a második helyzet lettem.
Na, milyen feladatok voltak?
Ez konkrétan egy feladat, amit idő alatt kellett megoldani. Nem volt túl hosszú egyébként, aki ügyesen és gyorsan ment, az 2 perc alatt tudta teljesíteni. A legérdekesebb része szerint az volt, amikor egy körülbelül 12 méteres bója folyosón kellett keresztül haladni, pontosan 10 másodperc alatt, és ezt így magamnak kellett számolni, és hogyha kevesebb lett, akkor büntetőpont, hogyha több, akkor szintén büntetőpont járt.
Lehetett erre készülni?
Lehetett készülni természetesen, mert az ember folyamatosan tudja képezni magát, és szerencsére itt a rendőrségen van is erre lehetőség. Nem csak nekünk vannak képzéseink, hanem mi is tartunk képzéseket, előtte olyan pályát rakunk fel, amit bemotorozunk mi is, tehát tudunk gyakorolni, tudunk készülni ezekre az ügyességi gyakorlatokra.
Milyen volt a mezőny? Hányan voltak, hány országból vettek részt ezen a versenyen?
100 motoros rendőr volt, de nem indult el mindenki a versenyen, közülük is a legügyesebbeket próbálták összeválogatni. 11 országból, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Svájc, Hollandia, többek között, aki részt vett az eseményen.
Mivel járt a dobogós hely, a második hely?
Kaptunk egy kis díjat, érmet.
És a motoros rendőrjárőr kollégák körében számít valamit ez a díj?
Szerintem tiszteletre méltó, hogyha valaki eljut ide is, sikerül valami eredményt elérni. Mindenképpen ez egy megtisztelő dolog.
Vad Robert, a Csongrád Csanád vármegyei rendőrfőkapitányság szóvivője.
Szerintem ez egy elég komoly példamutatás mindenkinek. Az, hogy a nemzetközi versenyen munkatársaink ilyen szinten helytállnak, úgy érzem, hogy ez elég komoly teljesítmény, és ezúttal is gratulálunk a kollégáinknak.
Ma Hódmezővásárhelyen motoros közlekedés biztonsági napot tartanak az Zrínyi laktanyában délelőtt 9 és déli 1 óra között. Holnap pedig, tehát vasárnap a szegedi Vadasparkban találkozhatnak a látogatók a tűzoltókkal és a motoros rendőrökkel a már hagyományosnak számító tűzoltó rendőrnapon.
És hamarosan 8:30, így a szombat reggel mai stábja elköszön. A gyártásvezető Vancsok György, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a hangmérnök Farkas Szilvia és Lajer Rita volt. A mai műsort Ernst Tarackközi Kinga szerkesztette, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm figyelmüket.